A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Az MB2-ből a Vasas és a Budapest Honvéd együttese jutott föl. Hosszú idő után a két nagymúltú csapattát ismét a labdarúgó MB1-ben szerepel a következő idényben. Most két olyan játékossal hallgathatnak meg beszélgetést, amikor még a két csapat hőskorában igazán jó teljesítményt nyújtottak a Vasasban, illetve a Budapesti Honvédban. Az első fél órában Vidás Csabával készült beszélgetésünket hallgathatják meg. Vidás Csaba 198 mérkőzésen lépett pályára a Vasas együttesében, és 22-szer szerepelt a magyar válogatottban. Emellett a Magyar Népköztársasági Kupát is elnyerte csapatával a magyar bajnokságban. Ezüst, illetve bronzérmes volt, de az 1972-es müncheni olimpián is ezüstérmet szerzett. A bajnok csapatok Európa kupájában a negyed döntőig jutott, míg 1970-ben megnyerte a Vasassal a Közép-Európa kupát. Hallgassák meg Vidás Csabával készült beszélgetésünket.
Talán az egyik legnagyobb erényem az volt, hogy éreztem a kaput. Ez az, amit igazából nem lehet tanulni. Tehát azt meg lehet tanulni, hogy egy elmegy a jobb szélső, akkor megyek a balkapufához, tehát akkor, hogy megyek a rövid sarokra, és a többi, tehát ezt meg lehet tanulni. De azt nem lehet megmondani, hogy hogy kerül oda a labda eléd, amikor a 16-oson belül odapattan, és a többi. Tehát sok ilyen játékos volt, aki meg van is, meg lesz is a jövőben is, aki így nagyon-nagyon sok gólt fog rúgni.
Azt mondták a régiek, hogy ez onnan eredt ez, hogy a kapu előtt mindenki érezte a labdát, hogy nagyon sokat játszottak a Grundon. Gondolom, te is játszottál.
Hát, hogyne, hát persze. Hát ott a házunk, ahol laktunk, a házunk mellett volt egy kis futballpálya. Én Szőnyben az olajgyárnak a lakótelepén nőttem föl, és ott ugye a gyerekeknek hintától kezdve kis futballpályán keresztül, kis medencén keresztül mindent csináltak az olajgyárba, hogy jöjjenek oda dolgozni a mérnökök, és jöjjenek oda a családjukkal, és jól érezzék magukat, és hát mi ott reggeltől estig játszottunk. Tehát ott a kis pályán ment a játék.
Nem is volt más sportág a Tarsolyban, csak a foci?
Hát nem. A futball, hát akkor az volt a sport, a foci.
De akkor nehezebb volt talán kitűnni, mert mindenki focizni akart.
Hát igen, mindenki focizni akart, de hát az ember azért, a jobbak azok mindig valamilyen módon azért kitűntek. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy a jót azt nem lehet levágni. Hát az mindig ki fog nőni neked.
És te mikor kerültél bele a futball bajnokságokba, körforgásba, hol fedeztek fel?
Hát én tulajdonképpen Tatabányán játszottam, akkor még volt ilyen NB1-es ifi bajnokság. Ez az NB1-es ifi bajnokság abból állt, hogy az NB1-es csapatoknak az ifi csapatai, ami akkor nem voltak ezek a korosztályos csapatok, hanem akkor gyakorlatilag a 0-tól 18-ig az volt az ifi, és 18-tól fölfele az volt a felnőtt. És én Szőny, az Tatabánya mellett van gyakorlatilag vonatozással egy olyan fél óra, és az én tornatanárom a Szőnyi Általános Iskolában, a Galambos Tomi bácsi, mondta, hogy ezt a gyereket el kellene vinni, mondta a szüleimnek minden, és aztán ő kézen fogott engem, és elvitt Tatabányára, amikor már 8-as voltam, és ott megmutattak. Oda jártam edzésre egy hónapig, és onnantól utána rögtön leigazoltak. És onnantól kezdve a Tatabánya ifi 2-be játszottam 3 vagy 4 meccset, és onnantól kezdve az ifi 1-be játszottam.
És minden edzés, minden meccs vonattal kellett menni?
Igen, természetesen. Minden héten mentem egyszer edzésre, és aztán mentem a hétvégén addig, amíg a suliba jártam, általán suliba jártam, addig mentem hétvégén játszani, és aztán utána, amikor már gimnáziumba jártam, akkor minden reggel Tatabányára mentem. Tehát minden reggel 5:30-kor keltem, 3:45-6 között indultam ki a vasútállomásra, a biciklivel, az egy körülbelül egy 20 perces bicikliút, mentem vonattal, az volt egy 30-40 perc, és aztán föl az gimnáziumba, és a gimnáziumból pedig 2:00-kor mentem le a pályára edzeni. Ez ment mindig. Hétvégén pedig jöttünk föl, mert az NB1-es ifik nagy része itt volt fönt Budapesten, és jártunk föl Pestre minden második héten, és az első heteket pedig ott játszottuk Tatabányán.
Akkor milyen volt a tatabányai csapat, mert hát nagy hírű klubról van szó.
Ó, hát figyelj, de akkor a tatabányai csapatban a Grosics volt az edző már, akkor ilyenek játszottak még, hogy Szovják, Lahos, akkor Juhos, Dombai.
Ez a nagy generáció, ugye a futballban
hát ez a tatabányának, család, tatabányának ez a nagy generációja volt. Tehát ez akkor, hogy mondjam neked, a Deli, az, aki már egy 90-es balszélső, tehát ez egy nagy Töröcsik kettő, az a Honvédból jött oda lejátszani. Úgyhogy az egy nagyon olyan tatabánya volt, amire nagyon sokáig fognak még emlékezni.
Mikor tudtál bekerülni a felnőtt csapatba?
A felnőtt csapatba Tatabányáról akkor elment édesapám dolgozni Szolnokra, mert ő az olajiparban dolgozott. Kőolajtermelő vállalatnak, a nagyalföldi kőolajtermelő vállalatnak volt a beruházási főosztályvezetője az öreg, és én mentem velük. Hát nem volt az, hogy majd itt maradok, meg mindent, de hogy
valami. Nem is tartóztattak ott Tatabányán?
De, ugye? Mondták, Tatabányán mondták. Ja, lejöttek édesapámhoz, minden édesapám is széttette a kezét, amit a kisfiam akar, az van. Én, dehogy is megyek a agyűjékkel, dehogy maradok én itt, meg minden. És akkor én Szolnokon elkezdtem, kimentem a MTE-be, két csapat volt Szolnokon, a MÁV meg az MTE, és az MTE volt közelebb hozzánk. És kimentem a szolnoki pályára a futballcipőmmel, és azt mondtam, hogy tessék már megengedni nekem, hogy én itt tréningezzek. Hát, hogy honnan vagy? Hát, én Tatabányán játszottam, meg Vidás Csaba vagyok, meg ott bemutatkoztam, meg minden jó nevelten. Mondták, így rám néztek, na jó, használhatod a pályát. És akkor én egyedül tréningeztem nagyon sokszor, ott egy olyan 2-3 hónapig. A Titkos Pali bácsi volt az edzője a szolnoki MTE-nek, egy nagy legenda volt. Ez egy rémaranyos ember volt. Jó pedagógus volt, és az még akkor volt a Pali bácsi olyan 73 körül, de az még a 16-osról úgy rúgta a labdákat a kapusoknak, teli csüddel, és pontosan, hogy az csuda. Tehát az öreg még mindig az edzés végén a kapusokkal egy kicsit foglalkozott. És akkor mondták, hogy hát akkor nyugodtan itt hát jöhetek tréningre, meg mit tudom, én nem az első csapathoz, hanem csak úgy ki a pályára. És akkor egyedül tréningeztem, míg aztán egyszer oda jöttek hozzám, hogy hát végül is nem akarok én itt játszani. Hát mondtam, hogy de ezt nagyon szívesen játszom én itt. És akkor mondták, és hogy hát akkor leigazolnánk téged, jó? Mondom, hát persze, hogy jó, és adtak 200 forintot, mint a választási malacot megvettek. Hogy itt van 200 forint, írd alá az átigazolólapot. És akkor aláírtam az átigazolólapot, és akkor elmentünk a következő héten Tatabányára. Ott a Balla Gyuszi bácsék, ő is egy ilyen régi neves ember a labdarúgásban Tatabányán. Gyuszi bácsi volt akkor a szakosztályvezető, és akkor nagy sajnálkozva mondta az öreg, hogy a szolnokiakat megkérte, hogy menjetek ki a szobából, ugye beszélhetek a Csabával. És akkor kettesben maradtunk, és akkor mondta, hogy figyelj ide, tudod, hogy nagyon szerettük volna, hogy itt maradj, de ha nem, most már minden, mi természetesen aláírjuk neked, és sok szerencsét kívánunk, meg minden. Úgyhogy így engedtek el Tatabányáról, és ezért nekem Tatabánya mindig is a szívem csücske lesz.
Átigazoltak téged, és akkor ott elkezdődött a felnőtt pályafutás?
Igen, ott azonnal a felnőtt csapatban játszottam, és játszottam egy 4 mérkőzést körülbelül. Nyár következett, ugye nyári szünet, és a Vasas megjelent, a Rózner Győző bácsi a Vasasból, hogy szeretnék-e a Vasasba jönni, játszani. ez elég nagy lépcső volt, hogy a Tatabányai Bányán Szifi egy után.
De láttak valahol játszani akkor?
Igen, akkor elmentek egy játékost megnézni a mi csapatunkból, a Szolnoki MTL-ből Kecskemétre, és én ott mutatkoztam be Kecskeméten, ott játszottam először, és aki játékos megfigyelő volt, az azt mondta, hogy ne azt a játékost, hanem a Vidácsot, azt nézzétek meg, és akkor megnéztek még egyszer, és akkor a nyáron már jött a Győző bácsi, hogy akkor jöjjek a Vasasba játszani. Akkor megkaptam már az IFI válogatottba is a meghívót, tehát akkor már ilyen rövid idő alatt azért elég nagy lépést tettem előre.
Most éppen azon mosolyogtam, eszembe jutott egy tatabányai kötődés, hogy amikor Kiprik Józseffel beszélgettem, mindig azt mondta, hogy engem jöttek el megnézni Tatabányára Olaszországból, és a Vince Pilu olyan jól játszott, hogy őt vitték végül is el, akkor hasonló módon alakult a dolog. És akkor Szolnokon nem mondták, hogy hát sehol, hát most jöttél, adtunk 200 forintot?
Nem mondták. Nagyon rendesek voltak, mert akkor még úgy volt, hogy minden decemberben volt ez a villámátigazolás, amikor minden NB1-es csapat kapott, azt hiszem 3 vagy 4 vagy 5 státusz lehetőséget, és akkor gyakorlatilag úgyse tudtak volna igazából semmit csinálni, mert ha menni akartam volna, de nem, azt mondták, hogy menjek, ők boldogok, örülnek neki, hogy én nekem ez így sikerült.
És édesapád is elengedett?
Hát a család az így nézett, és akkor én kérdeztem, hogy és ti mit szóltok hozzá? Mondták, hogy a te döntésed. Hát nem volt könnyű.
Nem volt könnyű, hát egy nagy ugrás volt, hogy említetted is a Vasas, és kiváló játékosok voltak ott.
Hát meg egy vidéki gyerek, aki harmadikas gimnazista, akkor harmadikas gimnazista voltam, egy vidéki gyerek fölkerült Budapestre. Szóval azért az egy egyedül. A Puskás Lajossal laktam egy szobában a Vasas székházban. Mondjuk ez egy nagy szerencsém volt, hogy a Lajossal laktam, mert a Lajos egy jó szellemű, azóta is nagyon jó barátságban vagyunk, egy jó szellemű srác. De hát azért el lehetett volna veszni is a fővárosba a fények között esténként és a többi.
De te ezzel szemben tanultál, mert már többször szóba jött az iskola, mert hogy futballban azért ritkább, mint mondjuk vízilabdában volt, hogy elvégeznek egy-egy főiskolát vagy egyetemet, de te erre a tanulásra is nagyon figyeltél.
Persze, hát a tanulás az nálunk az ilyen családi hagyomány volt, mert mindenki tanult. Tehát még édesanyám is a háború előtt még ő is közgázra járt, és tehát...
Ez ilyen... Tőle örökölted a közgáz szeretetet?
Hát nem, ez egy teljesen ez az volt, hogy valamit végezzek el, mert fogorvos akartam lenni, először nőgyógyász, aztán amikor már futballista voltam, akkor azt mondtam, hogy most már fogorvos, aztán utána láttam, hogy az úgy nem fog összejönni, és akkor azt mondtam, hogy a közgazdász, mert az üzlettel szeretek egy kicsit foglalkozni, a számokat egy kicsit szeretem, és akkor aztán a közgázra odairatkoztam be.
És nem is kellett halasztani, nem a foci mellett
meg tudtam csinálni? Nem, hát én meg tudtam mindent, normális időben meg tudtam csinálni. Levelezőn végeztem, az edzők 90%-a borzasztóan segítette ebbe engem, tehát az nem volt igaz, hogy a futballisták hát nem segítik meg minden a tanulásban, de nagyon segítettek a Vasasba a tanulásba.
És akkor hogyan alakult ez a Vasasos időszak az eleje?
Hát a Vasasos időszak eleje az úgy alakult, hogy följöttem ide Pestre. Ugye most nem akarom mondani, hogy mit szoktak ilyenkor mondani a vidéki gyerekekre. Hát ugyanúgy én is néztem az esti fényeket, aztán később egy kicsit az éjjeli fényeket is nézegettem. És az első fél évem az nem igen sikerült olyan nagyon jól. Tehát olyan nagyon sok minden furcsa volt nekem. Itt ugye minden héten édesapám hozta a tiszta cuccot, a koszos cuccot vitte, anyukám mosta ki, és a többi. És akkor a Vasas 2-ben játszottam, a tartalék csapatban játszottam. Hát olyan furcsa volt sok minden. A pesti gondolkodás az egész más, mint a vidéki gondolkodás. És volt egy pillanat, amikor egy fél év után majdnem úgy döntöttem, hogy inkább hazamegyek. És ott fogom. De akkor úgy gondolkodtam, és az iskolával, a gimnáziumban a srácok, akikkel együtt jártam, azok úgy azt mondták, hogy nem hagyod, azt mondja, hogy itt ne érvényesülj, csináld. És az osztálytársaim, fogtam magam, és akkor fölálltam, és onnantól kezdve aztán már elég egyenes volt az utam. Hát akkor már kijutottam az első csapattal az afrikai közel-keleti túrára decemberben, november végén, decemberben, és akkor már 66-tól már ott voltam az első csapat kereténél, és akkor egy nagyon-nagyon jó Vasas volt, Hát a 65-66-os Vasas az egy szuper csapat volt, tehát, és ott tartaléknak lenni is nagy dolog volt.
Mikor játszottál először, és mikor rúgtad az első gólt?
Először 67 tavaszán a Csordás Lajos bácsi volt az edző, és balszélsőnek Salgótarjánba állított be. Balszélsőnek azt mondta nekem, hogy figyelj, játsz úgy, ahogy tudsz. De ez volt a taktikai utasítása, játsz úgy, ahogy tudsz. Hát 4-2-re nyertünk, és én 3 gólt rúgtam, úgyhogy.
Akkor megvolt a helyed onnantól.
Igen, hát nem úgy, ahogy tudtam, egy kicsit jobban.
Magasra tetted a mércét.
Igen.
De aztán végül is nem tudom hány évig játszottál csatárként, de hátra vonultál.
Igen, ez egy ilyen kényszer dolog volt a Vasasnál. A Benficával játszottunk back meccset. A 8-ból a 4-be jutásért, és az Eusebiót, a Makrai Balást igazolták januárban. És a Makrai Balás nem játszhatott tavasszal akkor, mert még nem volt nevezve, meg mit tudom, milyen gond volt vele, és nem volt senki, aki játszott volna, és hát én se hátvéd voltam, és akkor az Iroszki odajött, és azt mondta, hogy maga fog játszani. Mondom, igen, mondom, és mit? Maga fogja az Eusebiót. Igen, mondom, és hogy? Azt mondta, hogy meglátja, megfogja. Akkor játszottam életemben először hátvédet, nem rugott rólam gólt. Tehát
ez akkor nagy szó volt?
Hát igen, az Eusebio azért szokott gólokat rugni, vagy gólt legalább, és nem rugott gólt, és aztán utána kimentünk Lisszabonba, ott kikaptunk 3-1-re, ott már Torres-t kellett fognom, ott már Ziász Kálmán fogta azt hiszem az Eusebiót, és onnantól kezdve kirobbanthatatlan voltam a csapatban. Már olyan értem, hogy kirobbant, most ez egy nagy képű dolog volt, de hanem gyakorlatilag onnantól kezdve nem kerültem ki, egy 4-5-6 évig, nem tudom.
Akkor megbarátkoztál ezzel a gondolattal, hogy ott hátul kell ténykedni?
Nézd, akkor nagyon nagy dolog volt az, hogy játszhattam az első csapatban. Az egy borzasztó, nagyon nagy megtiszteltetés volt. Én nem tudom, hogy ma akik bekerülnek ezekbe a csapatokba, hogy érzik, de én akkor borzasztó, hát ez egy óriási nagy dolog volt. Tehát akkor teljesen mindegy volt, hogy mi leszek. Teljesen mindegy, csak játszhassak.
És akkor a válogatottban is felfigyeltek rá, hogy Eusebiót meg tudtál fogni?
Hát a válogatottban ott később, ott 68-tól már kerettag voltam, tehát ilyen bővebb kerettag, és akkor a Marseille meccsen az egy érdekes dolog volt, mert akkor már egészen jól játszottam beállost, és Marseille az 69-ben volt, ugye?
Igen.
69-ben volt Marseille. És akkor a Sós volt a szövetségi kapitány. És a Sós, a keretben ben voltam a bő keretben, és akkor behívott az MLS-be. És akkor behívott, vállamra tette a kezét. Ezek mindig hallottam ilyen legendákat, hogy a vállára teszi az edző a kezét, és mondja neki, hogy nem játszol. És a vállamra teszi a kezét, és így magam, mondom, akkor most biztos nem játszol, már mondom, nincs lehetőség, nem lesz. És akkor azt mondta, a vállamra tette, és azt mondta, figyelj, te vagy a legjobb. De nem játszol. De ki se viszlek a csehek ellen Marseille-ba. Hát én megmondom őszintén, hogy magamban jól megsértettem, aztán utána azt mondtam, le van ejtve, dolgozok tovább. És végül is jót tett velem, mert abból kimaradtam. Abból kimaradtam, és onnantól kezdve a Hoffer Józsi bácsi szövetségi kapitánsága alatt, akinél az ifi válogatottnál is játszottam nagyon sokat, 2 vagy 2,5 évet, tehát nála előre játszottam, mert akkor az úgy volt, hogy általában, hogyha mit tudom én, a 78-asok voltak a vége, akkor a 79-es, tehát a 78-79-es korosztályt választották. Én ugye 47-es voltam, a 47-es...
A 48-49-es korosztály.
Igen, és akkor én korábban bekerültem már oda, úgyhogy játszottam, nagyon sokszor játszottam, 2 UEFA tornán játszottam a döntő, tehát 8 között voltunk mind a 2 UEFA tornán, úgyhogy akkor még úgy hívták ezeket az ifjúsági Európa-bajnokságokat, és akkor még csak egy volt belőle, mondom akár ez a 14-től 18-ig.
Ugye a bemutatkozó mérkőzés az 1970-ben volt Hoffer Józsefnél, és a jugoszlávokkal játszottatok akkor.
Igen, jugoszlávokkal játszottunk, az volt az első mérkőzésem, meg az utolsó is a válogatottban a jugókkal volt. Csak akkor a Florinak volt a búcsú meccse az utolsónál.
És hogy alakult ez a válogatott pályafutás? Mert azt mondtad, hogy annak örülsz, hogy Marseille-ben kimaradtál a kudarcból, de azért volt ebben is valami hasonló.
Hát a következő volt, hogy sajnálatos módon eléggé sérülékeny lettem egy idő után, és a válogatottá éppen elég sokszor sérülés miatt hiányoztam a csapatból.
1972 azért az Európa-bajnokság...
72-ben az Európa-bajnokság, egész odáig játszottam a négy közöttig, és ott már nem tudtam játszani, mert ott már sérült voltam.
Azért ott voltak jó meccsek, például ugye Brazília ellen is játszottatok.
Igen, Brazíliával játszottunk kint a Maracanában. Az azért is nagyon emlékezetes, hogy mikor kimentünk, akkor ahogy leszálltunk a repülőgépről, bevittek bennünket a szállodába, a Copacabanán volt a szállodánk, mindenki ledobta a csomagját, és hogy gyerünk a buszba, mert itt vár bennünket a busz, mert akkor volt a Jugoszlávia, illetve Brazília-Jugoszlávia mérkőzés, ahol a Pelé búcsúzott. És akkor ugye hát a Maracana az nem egy kis stadion, az egy eléggé combos stadion, 150 ezer néző fér be, ha jól tudom, de iszonytató mennyiségű ember, és azonnal kivittek bennünket. Hát a pálya szélén ültünk a vonal mellett, az oldalvonal mellett a meccsen, mert már nem volt hely, nem tudtak bennünket hova vinni, hanem alulról kijöttünk az öltözőből, és oda a pálya szélére leültettek bennünket. Annyi ember volt, hogy végig körbe is a pálya szélén ültek emberek. Fantasztikus volt. És a Pelé ugye játszott, és a jugók már mindenféleképpen szerették volna, hogy rúgjon egy gólt. Uh-huh. Hogy a búcsú meccsén ugyan, és ez nem tudott rúgni gólt. Szóval szerencsétlen, nem tudott, már belebotlott a labdába, már mindent csinált, de nem tudott, és akkor a fél idő után, a második fél időben már nem jött ki.
Mondom,
de nem ezért.
Azt mondom neked, hogy olimpia?
Olimpián, ott is, hát ott biztos tagja voltam a csapatnak, és a második meccsen a brazilok ellen szintén meghúzódtam. Hát egy izomszakadás volt a combomba, úgyhogy sajnos nem tudtam végigjátszani. Ilyen szempontból elég pehes voltam.
És akkor jött ugye 1973, egy magyar-svéd mérkőzés.
Igen.
Az a te Marseille-ed volt?
Hát nézd, én nem tudom, ez egy nagyon érdekes, ez a svéd-magyar megítélése. Ha ez egy teljesen sima meccs, akkor valószínű, hogy... azt mondják rám, hogy nagyon jól játszott. Ez nem volt egy sima meccs, hanem ugye ez egy VB-selejtező volt, és hogyha itt mi tudunk egy döntetlent játszani, akkor már, ha jól emlékszem, akkor kiki meccset játszhattunk volna, tehát az osztó meccset játszhattuk volna, ha meg nyerünk, akkor meg mi jutunk ki. Hát így meg az osztrákok, meg a svédek játszották a kiki meccset. Gyakorlatilag az egyszerűmöt a nyakamba varják, hogy hát gyakorlatilag én miattam volt, mert én nem voltam ott. Hát azóta sokszor visszanéztem én azt a meccset, és én úgy gondolom, hogy mindig az a játékos veszélyes a kapura, amelyik közelebb áll, és nincs rajta védőjátékos. Na most itt ez pontosan egy ilyen helyzet állt elő, hogy a Sandberg bejött a balszélről középre, nem kísérte a magyar jobbek, az megállt kint, az Eström pedig kiment, kihúzódott a bal oldalára, tehát a svédeknek a bal oldalára, és onnan, hát olyan, ha jól emlékszem, olyan 10-12 méterről fejelt lassan a hosszú sarokba. Nem éreztem magam, meg kell mondjam őszintén, egy percig se éreztem magam ez egy ilyen hatalmas hibát elkövető játékosnak.
Ugye akkor Iloszki Rudolf volt a
Igen.
szövetségi kapitány, és ugye a Vasasnál is ő lett edző, akkor ez neked nem volt jó?
Hát nem volt egy kellemes, mert ő ezt személyes értésnek vette ezt az egészet, nem értettem úgy gyakorlatilag, hogy miért. De hát onnantól kezdve a kapcsolatunk meglehetősen megromlott. és hát rövid időn belül, tehát az, hogy amennyi idő alatt ki lehetett, akkor engem paterolni a Vasasból ki is paterolt. Úgyhogy.
És akkor utána hová mentél, meddig voltál még a válogatottnál?
Hát a válogatottnál, hát hogy gyakorlatilag, amikor a Vasasból elmentem, akkor én már akkor be akartam fejezni, és akkor mégis Ózd tett egy olyan ajánlatot, ami azt mondják, hogy visszautasíthatatlan. Akkor elmentem még Ózdra játszani, és egy évet játszottam Ózdra az MB2-be, rúgtam azt hiszem 19 gólt. Tehát olyan nagyon jó éven volt. Nagyon
akkor
szerettem Ózdon. Ott azt mondta a Frenko Laci, az edző, hogy Csaba, ott, hogy azt csinálsz, oda vész, amit akarsz. Azt csinálsz, úgyhogy jó kis csapatunk is volt gyakorlatilag, és aztán befejeztem, és akkor aztán a magánpályára álltam rá. Hát én 28, gyakorlatilag 74-től én már nem játszottam a Vasasba, tehát 74-től a Vasas már nekem nem volt, és akkor még ott húztuk. Tudod, megy ez a húzás, húzom, vonom, akkor hogy várok, nem én, hanem várják az itszert, hogy hibázzon, hogy kirúghassuk. Na, nem érdemes belemenni. Elmúlt, így volt jó, ahogy volt az egész.
De azért még volt egy búcsú meccse Albert Floriannak, azon még ott voltál.
Az volt az utolsó válogatottságom, de az 74-ben volt. 74-ben Fehérváron, a Jugók ellen, és 3-2-re nyertünk, ahol a harmadik gólnál engem rúgtak föl a 16-oson belül, és a 11-esből abból lett 3-2.
Edzőség? Ez nem volt azért?
Egy kicsit próbálkoztam gondolatba, és a többi, de nagyon hamar elvetettem, mert nem éreztem én ezt, hogy én nem lehetek jó edző. Biztos voltam benne, hogy én nem lehetek jó edző, mert abban a közegben nekem azok a hatások, amik engem játékosként értek, azt nehezen tudtam volna elképzelni, hogy én tőlem ugyanezt megkapja egy játékos. Ez nem az én világ.
Teniszezni, nem teniszeztél mondjuk a foci mellett?
Hát teniszezgettem, játszogattam. Nem
hát csak azért kérdezem, hogy ugye a lányod kiváló teniszező lett.
Igen, hát ő teniszezett, a kislányom.
Réka, ugye?
Igen, a kislányom teniszezett, és hát egészen tehetséges is volt. Aztán fogta magát, és egyik pillanattól azt mondta, hogy befejezte.
Ez bántad?
Nem.
Nem?
Nem. Ő döntése volt az is, hogy teniszezzen, mert végül is én nem lögdösettem volna a pályára, ha ő nem akar. És gyakorlatilag az ő döntése volt az is, hogy befejezi, nem csinálja tovább.
Akkor ez a családi tradíció megmaradt, neked is meghagyták a döntést a szüleid annak idején.
Igen, nekem se szóltak bele. Nekem se szólt. Én már azt mondtam neki, bejött a munkahelyemen voltam, bejött, azt mondja, apu, beszélnem kell veled. Mondom, hát figyelj, ide kislányom, nem tudok, mert 5 perc múlva értekezlet van. Nem érdekes, akkor is leült, és azt mondta, abba hagyom, mondom, most menjél szépen haza, és otthon este megbeszéljük. Este 1/4 óra alatt megbeszéltük. Azt mondtam, hogy jó, hát ha nem akarod, nem akarod.
Kedves hallgatóink, Vidás Csabával készült beszélgetésünket hallgathatták meg. A hírek után majd Kozma Mihály, a Budapest Honvéd korábbi gólkirálya következik.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi kézilabda.
A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Itt dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban.
1-2-3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Hadar a tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ismét döntőbe jutott a Győr a női kézilabda BL-ben. Új vizsgálatot rendeltek el a kézigránát balesetről. A napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A Győr egy utolsó percben szerzett góllal 31-30-ra legyőzte a francia Brest együttesét a női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőjének tegnapi második elődöntőjében, és bejutott a fináléba. Az Eto így összességében 8. sorozatban pedig a harmadik BL győzelméért lépett elődöntőben. A román Cseszeme Bukarestet győzte le. A Brest-Bukarest bronzmeccset ma 15, a Győr mezdöntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Domban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálét pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Távozik a Zalaegerszeg labdarúgó csapatának vezetőedzője Nuno Campos, aki a román Dinamo Bukarest irányítását veszi át. Az 51 éves portugál szakember tavaly nyáron érkezett a Zalai együtteshez, amellyel végül az 5. helyen végzett az NB1-ben, és a Magyar Kupa döntőjébe is bejutott. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is pályára lépett magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentína 2-0-ra Hondurast, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. Mira Andrájeva sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenye. A 19 éves orosz játékos a döntőben a selejtezőből érkező lengyel Maja Falinskát győzte le két játszmában, és először nyert Grand Slam tornát.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Új vizsgálatot ígér az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget, és miután a balesetet kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffiaperben 12 év börtönre ítélték. Később pedig egy orgazdasággal összefüggő bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Tovább tárgyalhat a szerb olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL, erre kapott engedélyt a magyar olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A vállalat szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vladimir Putyin orosz elnök elutasította az ukrán javaslatot, hogy személyesen tárgyaljon a békéről Vladimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét, a leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra.
Közlekedés.
Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén, az előkészületek miatt már tegnap lezárták a Zicsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok, a kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
Időjárás.
Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokhaja térségében lehet elszórtan záporzivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 14-24 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és ahogy ígértem, a hírek után most meghallgathatnak egy beszélgetést majd Kozma Mihállyal, a Budapest Honvéd korábbi kiváló csatárával, aki 1972-ben ott volt a müncheni olimpián, és bajnok volt a Honvéd gárdájával. Sok apró sérülés is hátráltatta pályafutását, ennek ellenére remek teljesítményt nyújtott. Hallgassák meg Kozma Mihállyal készült beszélgetésünket.
Általános iskolába kezdtük el a futballt, és a Tápélyi Általános Iskola indult a Csongrád megyei bajnokságba, és ott 64-be bajnokságot nyertünk, tehát a Tápélyi Általános Iskola Csongrád megyei bajnok lett, és otthon megvan ez a csapatkép, hogy 97-3-as gólarányjal 9 győzelem, 1 döntetlenne nyertük meg a bajnokságot, és mindig az jut eszembe, hogy olyan tanárok voltak, meg tanítók, hogy például az edző az egy számtan tanár volt. A mérkőzésekre kijöttek a tanárok, az igazgatók, és lent ültek a földön, és elkezdtek tapsolni, kiabálni, hogy hajrá. Tehát én azóta nem hiszem, hogy ilyenek történtek volna, és ez megmaradt benne.
De ti ilyen sportos család voltatok? A testvéreid is focisztak, ugye?
Igen, mind a három a futballoztunk, ők is a Szeocba, Szegeden kezdték a futballt, mind a kettő NB1-es játékosok voltak. Hát utána az egyik öcsém az, amikor befejezte, akkor a Tápél labdarúgásával foglalkozott.
Mi emelt ki téged közülük, ami miatt mondjuk elkerültél a Honvédba, bár hát Szeged azért meghatározó volt számodra?
Hát amikor általános iskolába jártunk, akkor nagyon sokszor a iskola után mentünk ki a rétre, és ott elkezdtünk futballozni, és sokszor rongylabdával játszottunk, mert most, ha ezt mondom, a mai gyerekeknek azt se tudják, hogy mi az. És azok közül, a osztálytársaim közül is nagyon sokan szerettek futballozni, de hát ugye nem sikerült egynek se olyan szintre jutni, ahogy nekem szerencsére. És akkor jelentkeztem abba az időbe, úgy hívták, hogy az úttörő, és ott jelentkeztem, és akkor fölvettek, és ide tartozik az is, hogy a Dávid Caniszla az egy intéző volt ennél a utánpótlás csapatnál, és írt egy könyvet rólam, mert attól a pillanattól kezdve, hogy én megjelentem, és látta az, hogy milyen a teljesítményem, és elkezdett könyvet írni, és amikor tehát fényképek voltak benne, otthon legépelte, és amikor én eljöttem 69-be, akkor a családnak átadta ezt a könyvet, és akkor, amikor hazajöttem a látogatóba, akkor a szüleim adták át ezt a könyvet. A mai napig megvan, és sokszor gondolok erre a könyvre is, meg azért megjelent a Téri Árpádnak a Csodacsatár könyv, az is rólam szól, meg a Napút volt egy ilyen, évente egyszer jelent meg, a leghíresebbek szerepeltek benne, és amikor 70 éves voltam, azt hiszem, akkor szerepeltem benne ebbe a könyvbe.
Az a legjobb játékos, aki a legtöbb gólt rúgja a nézők szemében legalábbis. Neked ott már Szegeden is egyértelmű volt, hogy ott van a posztod elől?
Azt hiszem 16 éves, 17 éves lehettem, amikor ugye az IFI-be játszottam, és a Szeged kiesett NB1-ből, és indult ugye az NB1-B-be, és nem is vettek oda a kerethez. Csak amikor a csapat lejátszott 5-6-7 mérkőzést, és ugye az volt a célkitűzés, hogy nyerjék meg a bajnokságot, és középcsapat lett, akkor volt az, hogy fölhoztak az IFI-ből, és játszottak, Debrecennel játszottunk, ő volt azt hiszem az első helyen, és ott nyertünk 3-2-re, és ott rúgtam 2 gólt, és attól a pillanattól kezdve volt stabil a csapatban a helyen.
De tudtál vele élni, ki figyelt fel rád egyébként a szegedi évek alatt a Honvédnál, hogy kerültél oda?
Hát úgy kerültem oda, hogy lényegében ifi válogatott is voltam, és a Preiner Karcsi bácsi volt a edző, és a Preiner Karcsi bácsi volt a Honvédnak az edzője is. És ugye a ifi válogatottba, amikor játszottam, csapatkapitány is lettem, és amikor kezdtem kiöregedni az ifiből, akkor kérte meg, hogy jöjjek a Honvédba. Akkor gondoltam át, hogy rendben van, megyek, meg a másik, amiért oda mentem, a Tihi Lajos miatt mentem el, mert ő is ilyen gólvágó volt, ő is szeretett gólt rúgni, és ezért is választottam a Budapest Honvédot.
De hát azért egy kis faluból, Tápérről elindulva eljönni a híres Honvédhoz, ahol Puskások, Bozsikok játszottak, ugye, azért az egy nagy váltás volt.
De még előtte, azt hiszem 67-ben én a vízügyi szakközépiskolába jártam, és a Lakhat Karcsi bácsi összeállított egy B-válogatottat, és az a B-válogatott kimentünk Dél-Amerikába játszani, és a 10 mérkőzésen rúgtam 9 gólt, meg a Fazekas Laci is 10 mérkőzésen rúgott 9 gólt, és utána a túra után leült mind a kettőnkkel beszélgetni, és azt mondta, hogy mind a kettőnket visz ki a mexikai olimpiára, az meg 68-ba, és ugye az történt, hogy 68-ba NB1-es mérkőzéseket játszottam már a Szehacba, és izomszakadást szenvedtem, mielőtt utazni kellett volna Mexikóba, és nem tudtam ez miatt kiutazni, úgyhogy elestem egy olimpiai aranytól.
De hát azért volt olimpián szereplésed 72-ben?
Hát 72-ben olimpiai ezüst volt, és EB negyedikek lettünk, és ugye a EB válogatottba beválogattak, és ugye sokszor eszembe jut, hogy hát hihetetlen, hogy egy ilyen kis falusi gyerek olyan csapatba került be, mint a Gerd Müller, a Beckenbauer, tehát ők is a legjobb 11-be kerültek, és oda kerültem én is.
Meg ugye oda kerültél, mint már említettük, a Honvédhoz, ott egyenes volt a pályafutás, ott is, tehát rögtön bekerültél és játszhattál?
Igen, 69. januártól kerültem be, és ezt mindig is úgy fogalmaztam meg, és se tudom, hogy hogy jutott az eszembe, hogy egyszerű kis katona mentem be a Bozsi stadion kapuján, és 25 év múlva úgy jöttem ki, mint egy alezredes.
Hát igen, 386 magyar bajnoki mérkőzés szerepel a neved mellett, és 235 gól. Hát igen. Ez nagyon eredményes pályafutás.
Igen, most még ide tartozik, hogy ugye 75-ben volt az a súlyos sérülésem, amikor ugye a Horváth Józsival ütköztünk, és tércallag szakadást szenvedtem, tehát 75-ig majdnem mindent elértem. Ha nem következett volna be ez a sérülés, akkor gondolom, hogy nem ennyi mérkőzés játszok, mert majdnem közel egy évet ki kellett hagynom, hogy rendbe jönjön a térdem, de hát az soha nem jött rendbe, tehát 75-től hát sokat kínlottam én a térd sérülésemmel.
Ezt egy picit később hoztam volna szóba, de hogyha már itt tartunk, akkor igaz az a Mende mondta, hogy nagyon hosszú ideig, talán Horváth 70. születésnapjáig nem is beszéltetek erről az esetről, és állítólag ő ezért diszidált az Egyesült Államokba?
Hát a Harsányival együtt diszidáltak. Ez úgy történt az Újpestben, mi nem tartottuk a sérülésem után a kapcsolatot, hanem egy jó pár évvel ezelőtt az Újpestből hívtak, hogy menjek már az Újpest stadionba, mert a Horváth Józsi jön haza Amerikából, és hogy szeretne velem találkozni, és akkor kibékülni. És akkor elmentem, mondtam, hogy nem tudom, a térdem miatt mondtam, hogy nem tudok beülni. Azt mondja, küldünk autót, és akkor elvittek a Újpest stadionjába, és hát mondtam a vezetőknek, hogy mielőtt jön, én bemennék egy helyre, és majd amikor bejön, akkor kijövök én onnan, és ugye már távolról lehetett hallani a hangját, mert olyan erélyesen beszél, és amikor meghallottam, akkor gyorsan bementem egy kis szobába, és utána később kijöttem, amikor már bent volt, és amikor hát ugye megláttuk egymást, hát mi együtt játszottunk az ifi válogatottba is, és amikor megláttuk egymást, akkor ugye átöleltük, és mind a ketten könnyeztünk.
De volt azért köztetek abban az időben, amikor a sérülés történt, harag meg, ez egyáltalán egy olyan sérülés volt, hogy szándékosan okozta?
Én így nem tudom, hogy szándékos volt, vagy nem. Harag nem volt. Ha bejött volna hozzám, azt mondta, hogy nem engedték be. Ha bejött volna hozzám látogatóba, egy rohadt szót nem szóltam volna, hogy mit csináltál, hanem ugyanúgy átöleltük volna egymást, és akkor beszélgettünk volna. Ez utána úgy történt még, hogy minden évben hívogatott, és beszélgettünk, és nagyon jó elbeszélgettünk jó pár évig, csak most az utóbbi időben történt valami, nem tudom, hogy mi lehet, hogy a telefonnal, most már nem hív. Tehát nem tudom.
A békülés óta most nem annyira.
Most, de a békülés óta hívott minden hónapban.
Igen?
Majdnem minden hónapban beszélgettünk. Aztán most, hogy kicseréltem a telefont, azóta nem tudom.
Menjünk vissza még oda arra sikeres honvédos időszakra, hiszen hát nem véletlen azért, hogy téged megpróbáltak megállítani, mert termelted nagy számban a gólokat. Sokat voltál sérült? Sokat rugdostak a pályán?
Hát sokat voltam sérült. Ugye van a két Achilles műtétem is bal, és ugye visszagondolva mondtam, hogy nem is csodálkozom, hogy mind a két Achillesem így megsérült, mert abban az időben, például amikor az úttörőbe játszottam, akkor mezítláb salakpályán. Tehát amikor ugye idejöttem a Honvédba, salakpálya és olyan kemény cipőbe játszottunk, hogy hát tönkretette az Achilleszt. Tehát nem is csodálkozom. Nagyon sok ilyen húzódásom volt, nagyon sok boka kifordulás, és a húzódás az valószínű abból adódott, hogy borzasztó robbanékony voltam, és ahogy elindultam, abban a pillanatban nagyon sokszor meghúzódott a izomzatom.
És te hol érezted jól magad igazán a pályán, a szélén vagy középen? Mi volt a kedvenc posztod?
Hát amikor kezdtem öregedni, akkor azt mondták, hogy menjek ki bal oldalra. Akkor találtam ki azt, hogy amikor bal oldalon játszottam, hogy hoztam be, vezettem bal oldalon a labdát, hoztam be és egy csel jobbra, a lábomra, a jobb lábomra, és akkor nyestem a hosszúba. És nagyon sok ilyen gólt rúgtam, hogy befelé hoztam, és jobban meg a hosszúba.
Ez a modern focit már akkor megvalósítottad, hát most is ezt játsszák sok helyen.
És hát ugye nekem nem mondta senki, hanem ugye magamtól jöttem rá, meg sokszor volt az, hogy megéreztem a kapu elé, hogy szerencse kérdése is, hogy nagyon sokszor oda pattant a labda elém, és rúgtam a golokat.
És mondtad ugye sok sérülést, ennek ellenére azért mondjuk belefért például három magyar gólkirályi cím, ugye a 70-71-es, a 73-74-es és a 74-75-ös bajnokságban, ott Bene Ferenccel volt versenyben, és ha már az ő nevét említem, hát azért abban az időszakban a magyar foci egyik őskorában rengeteg jó futballista volt a pályán.
Igen, hát ott volt a Fazekas, ott volt a Dunai kettő, aki szintén vágta gólokat, és volt olyan bajnokság nekünk, hogy amikor 27 gólt rúgtam, én rúgtam 27 gólt, a játékos társaim is 27-et. Tehát 54 gólt rúgtunk, és abból én felét rúgtam 27-et. És akkor is gólkirály voltam, 79-80-ban nyertünk bajnokságot, amikor már az ember kezdett öregedni, csak hogyha fiatalabban, tehát fiatalabb korban tudunk bajnokságokat nyerni, akkor valószínű, hogy jóval több volt rúgtam volna.
Miért nem tudott a Honvéd annak idején korábban bajnokságot nyerni, ilyen jók voltak a vezetőtársak?
Voltunk, ugye az öregebb, idősebb játékos társaim, volt a Pál Józsi, voltam én, utána jött még a Pintér, és utána nagyon sok csere. Tehát jöttek, egy évet eltöltöttek, mentek, jöttek, tehát mire azt mondom, hogy kialakult, mert ugye amikor jött a Nagy Anti, jött a Garaba, meg a Kovács Kálmán beérett, ahhoz kellett egy 3-4 olyan stabil játékos, aki mellett ezek az emberek bejöttek, és tudtunk bajnokságot nyerni.
Nem hívtak, mert tudom, hogy a klubhűség az ma már nem divat, és egy ilyen góllövő csatárt nem akart elvinni valamelyik vetélytárs?
Hát amikor ugye 68-ban volt az, hogy ugye nem akarok csapatok nevét mondani, több csapat hívott, hogy menjek, de mondtam, ez volt a legfontosabb, hogy ugye a Tihi Lajos volt a példaképem, és ez miatt döntöttem így. Meg a Prejner Karcsi bácsi volt a...
Igen, akkor, de amikor mondjuk gólkirály lettél, akkor nem mondták, hogy hát gyere hozzánk akár nem. Melyik csapathoz,
nem? Nem.
Nem volt divat ez akkor?
Nem.
Tehát ha valaki odament egy Honvédhoz, akkor az javarészt, ha jól teljesített, ott töltötte a pályafutását?
Igen.
És ezt nem is gondoltad soha, hogy esetleg váltani kellene, változtatni, vagy ne talántán, ugye tudom abban az időben milyen volt ez, hogy külföldre menni?
Nem, hát a külföldre mondjuk az ember, amikor kezdett már öregedni, akkor szerettem volna kimenni, csak ugye volt olyan szabály, hogy 30 év fölött lehetett kimenni, meg hát ugye voltak ezek a sérüléseim, tehát már nem voltam olyan gyors meg robbanékony, és nem tudom melyik hazai mérkőzést nézték meg, a Genk, és utána 2 éves szerződést kötöttünk, meg ugye elmúltam már 30 éves, és akkor mondtam, hogy akkor ki szeretnék menni, mert azért el kell mondani, hogy nem sok pénzt kerestünk abba az időbe. Ugye amikor kimentem a Genkhez, akkor körülbelül voltunk 8 külföldiek. Most a 8 külföldi közül akkor az volt, hogy 3 külföldi játszhatott a csapatba. És ugye az én posztomon volt egy német válogatott, tehát természetes, hogy a német válogatott játszik, és akkor volt az, hogy hol játszottam, hol nem játszottam, hol ültem a padon, hol becseréltek, úgy, hogy lecseréltek egy külföldit. A bajnokság vége felé volt az, hogy indultunk Genkből Brügsbe, és hát én a kispadon ültem volna, és ahogy megérkeztünk, kezdtünk közeledni Brügshöz, elkezdett esni a hó. És leesett egy 5-6 centis hó, és azt mondta a válogat, ez a német válogatott gyerek, aki a helyemen játszott, hogy ő nem vállalja ebbe a hóba a játékot. És akkor mondta az edző, hogy jó, rendben van, hogy akkor készüljek én. És akkor készültem, és hát ez is, hogy milyen, hogy 3 gólt rúgtam ilyen pályán, idegenbe, 3-2-re nyertünk, és ezzel a győzelemmel maradtunk bent. És utána, amikor visszamentünk Genkbe, valószínű, hogy a Marseille látta ezt a mérkőzést, és fölkerestek, hogy menjek Marseille-ba, és mondtam, hogy jó, rendben van, elmentem, kötöttünk egy 2 éves szerződést, és az volt benne a szerződésben, hogy akkor lép érvénybe, hogyha az orvosi vizsgálat rendbe talál. És 2-3 hét után hívtak, hogy menjek orvosi vizsgálatra, elmentem orvosi vizsgálatra, és amikor nézték a lábaimat, ugye ott volt a 2 Achilles műtétem, ott volt a térműtétem, és nem is vizsgáltak tovább, azt mondták, hogy ne haragudjak, így nem tudnak, nem tudnak fővállalni. Hát mondtam, nincs semmi gonda, visszajöttem gengbe, és azt mondtam, hogy én szeretnék hazamenni. Hazajöttem, 83-84, akkor nyertünk bajnokságot, és utána befejeztük a Pállal együtt.
Még a bajnoki címnél azt elfelejtettük megemlíteni, hogy példaképed volt akkor az edződ, amikor sikerült bajnokságot nyerni, Tihi Lajos.
Igen.
Ő akkor a kispadon is ilyen nagyszerű volt, mint a pályán?
Épp azt mondtam, hogy azért volt jobb edző a többieknél, mert ő válogatott szinten játszott, NB1-be játszott, gólokat rúgott, tehát ő jóval több tanácsot tudott adni szakmailag, mint a többi edző, mert nagyon kevés ilyen edző volt, hogy a pályafutása is nagyon jó volt, ma meg már nem is tudok ilyeneket mondani, de régen is hasonló volt, tehát ő szakmailag borzasztó sok jó tanácsot tudott adni.
Kedves hallgatók, a Sport délelőtt második fél órájában Kozma Mihály volt a vendégünk, a Budapest Honvéd és a magyar válogatott korábbi labdarúgója. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Balogh Balázs.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Sose fájt, hogy nem vagy mindig mellettem, s hogy miért vagy távol, nem kérdeztem, de az fájt, hogy nem félsz, hogy elveszthet, s a holnapunkról te más képzelsz, és fájt, hogy kérdez. Sose láttam rajta, hogy boldog vagy, de nyomod mindez, csak benned hagy. Rég nem is vártál, s én elhittem, hogy nem is fognál rá senki sem. Mindaz, amit nem szerettél bennem, más valaki álmát hozzá.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
A Duna napok az kihagyhatatlan.
Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
Olyan urik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Délig tartó műsorunkban megszólal Puta Georgina, aki kétszeres felnőtt Európa-bajnok asztali teniszező, egy csomó olimpián is járt, így például ott volt már 2008-ban Pekingben is, de most váltás következett be az életében, mert hogy egy asztalitenisz klubot nyitott Zuglóban, és oda látogatott Szilágyi Dóra is, hogy beszélgessen vele a sajtóbemutató eseményen. Ha már ott voltunk, akkor Németh Károly korábbi EB bronzérmes asztali teniszezőt is megszólaltattuk, mert hogy ő is ott kezdett el dolgozni, illetve besegít Ginának.
Azt mondtad az előbb itt a kis sajtótájékoztatón, hogy amikor több mint egy évvel ezelőtt beléptél ide, akkor minden romos volt még itt. Mit láttál ebben a helyben?
A lehetőséget. Tényleg itt lógtak a kábelek a plafonról, régi lámpák feltéve, lyukak a falon, és nem annyira jó a képzelőerőm, de ott valahogy be tudtam ezt kapcsolni, és így elképzeltem az asztalokat, és nagyon boldog vagyok, hogy itt állunk, és ez megvalósult.
Olyan, mint amilyennek képzelted?
Igen, pontosan olyan. Természetesen egy évvel ezelőtt készültek látványtervek, akkor én már beterveztem mindent, hogy legyen az asztal elosztása, a terem elrendezése. Nem most jöttem ide egy-két héttel ezelőtt, és akkor kezdtem el kicentizgetni a dolgokat, tehát én ezt már láttam tervezőkön, de sokkal jobb, mint sokkal jobb élőben. Fantasztikus lett.
És olyannyira, hogy természetesen nem egy héttel ezelőtt jöttél ide, hogy olyan érdekes dolgokat mondtál, hogy például elmeséled, hogy miért szürke a fal, vagy milyen a padló, vagy mire kellett figyelni a világításnál?
Nagyon sok apró dologra figyeltünk, ami elsőre úgy tűnik, hogy nem igazán fontos, de pingpongnál igenis az. A világításnak a kialakítása, hogy tenyeres szervánál, amikor belenézünk, fölfele dobjuk a labdát, belenézünk a lámpába, és hogy az ne vakítson el minket. A Taraflex alatt mi ízületkímélő sportpadlót tettünk, ami ezáltal sokkal ruganyosabb a talaj, idősebbeknek vagy a gyerekeknek is ez megfelelő, tehát a betonon annyira nem jó ugrálni. Természetesen itt arról beszélek, akik rendszeresen lejönnek és edzésekre járnak. A szürke fal pedig 2,5 méterig azért lett ilyen sötét, mert a labda láthatósága miatt. Fehér a pingponglabda, nagyon sokszor tudom, hogy létezik narancsárga is, különböző színűek, de a megszokott ez a fehér labda, és hogyha világos a háttér, akkor nagyon beleolvad.
Van olyan még egyébként, amire így nem is gondolnánk, de te, mint profi sportoló, tudod, hogy kell rá figyelni?
Hát én nagyon figyeltem az asztalok kiválasztásánál, hogy milyen vastag az asztalnak a lapja. Olyan típus szerettem volna a terembe, ami kicsi strapabíróbb. Egyébként a válogatott központban is ezeken az asztalokon edzünk. Tehát szerettem volna egy olyan környezetet és olyan profi termet létrehozni, ami nekem, én úgy érzem, hogy nekem megfelelő, és én is szívesen jönnék le, és ezt szeretném a többieknek, a lelkes hobbistáknak, amatőröknek is átadni.
Na igen, és akkor erről is beszéljünk, hogy kiknek szól ez a terem, mert nem elsősorban gondolom a versenyzőknek.
Igen, hát a profi versenyzők, ők a válogatott központban edzenek, természetesen, ha szeretnének, akkor szívesen látjuk őket, de ez a terem mindenkinek szól, lelkes amatőröknek, hobbistáknak, csapatépítő rendezvényeket is szeretnénk tartani, szülinapokat, baráti összejöveteleket, programokat tervezünk szerda és péntek estére, felnőtt és gyerekcsoportos edzéseket, ezek általában mind azért délutáni esti programok.
És ha jól tudom, akkor figyeltél külön a szülőkre is, meg a kistestvérekre is.
Fent a galérián kialakítottunk egy kidzone részt. Nagyon sokat ültem földön, amikor a kislányom különböző óráin várakoztam, és fontosnak tartottam, hogy a szülők is jól érezzék magukat, és ha esetleg van kistestvér, akkor ők is el tudják magukat foglalni, és tényleg kényelmesen fent a galérián tudják figyelni az eseményeket.
Itt már volt szó az asztalokról is, de azt is elmondtad, hogy az asztalokon van egy gomb, és itt vannak kijelzők is, a hallgatóknak mondom, hogy itt minden, azt hiszem, ugye 11 asztal van.
Plusz egy adogatógépes sarok kialakítva, de 11 asztalnál szereltünk fel kijelzőket, mert ott lehet majd meccseket, szetteket játszani. Ez lényegében, amit most megvalósult, egyébként a tegnapi nap folyamán, hát elég friss az info, hogy ez sikerült nekünk, hogy felszereltünk gombokat az asztalnak a két végében, mind a két térfélen, és hogyha megnyered a pontot, akkor nyomsz egy gombot, és a tévén keresztül láthatod az állást, és egy szettet le tudunk vezényelni, tehát le tudják számolni a játékosok maguknak, és a hetekben pedig folyamatosan fejlesztjük a rendszert, és akkor már 3 nyert, vagy 4 nyert szetteket is simán lehet majd vezetni maguknak.
Milyen volt itt először pingpongozni?
Annyira friss ez a csarnok, hogy pár napja játszottam először. És forgattunk meg, videókat csináltunk, fotókat készítettünk. Gyakorlatilag egyszer játszottam benne egy fél órát, mert most kerültek fel a habbetűk, ahogy mondtam, a tévé is, az oszlopokra. Nem jöttek hálók, és ez így a nyitás vagy a sajtótájékoztató előtt pár nappal érkeztek meg, akkor, de hogy forgatunk, tehát ez is egy külön sztori volt, hogy úristen, ma kellett volna, mondjuk egy pénteki nap kellett volna jönni a hálónak, és kinyitom a dobozt, és nincs benne a háló, de tudom azt, hogy most hétvége van, és hétfő meg forgatunk, de hát hogy fog kinézni a képen, a videókon az egész, hogyha nincsenek hálók az asztalon. Szóval, és akkor mindenkit hívogatni a válogatott központban. Nem voltak plusz hálók, tartalék hálók, és akkor ez tényleg minden egyes dologért meg kellett küzdeni, hogy ez itt megvalósuljon.
És egyébként minden részletre nagyon figyeltél, mert én láttam itt az öltözőket meg a mosdókat, ahol a kis figuránkat, hogy férfi, női öltöző például azt is sportosan jelöltétek, illetve a tükrök a mosdóban pingpongütő alakúak. Milyen volt egyébként lelkileg ez az időszak, ez az út idáig?
Én nem vagyok egy designer, grafikus, beállítottságú. Van, úgy érzem, szép érzékem, de azért látszik a termen is, hogy zöld, szürke színeket használtam, hogy nem bírtam ilyen nagyon sok színt belevinni. Majd hát remélem, hogy lesznek olyan dizájnerek, akik jönnek ide, és akkor tanácsokkal ellátnak, hogy mivel lehetnék feldobni a csarnokot. Próbáltam volna ide fehér falra ilyen hullámokat festeni, de tényleg úgy voltam vele, hogy inkább a biztosra megyek, majd útközben alakul, lehet szépítgetni. Most nekem így nagyon tetszik, egy letisztult dizájnt kaptunk. Tényleg egy napja jött meg a habbetű is, ami szerintem nagyon látványos. Itt a daru alatt pedig jövő héten felkerül a nagy ütő óra, ami egy 1,40 csak a feje, 1 méter 40 centi széles lesz a feje, tehát ez egy hatalmas, abba pedig egy digitális óra kerül, de azt már nagyon várom, remélem jól fog kinézni, tehát próbáltam ilyen pingpongos elemeket belevinni a csarnokba.
Mint profi sportoló, aki a munkában hisz, milyen kilépni egyébként ebbe a világba, ahol mondjuk az üzleti világba, vagy ebbe a vállalkozói létbe. Nem tudom, hogy például, ha jól tudom, akkor van egy pénzügy számvitel diplomád.
Igen, persze tanultam, és pénzügyi diplomám van, de hát sose foglalkoztam vele. Én ezt az egy évet picit be is vallom, hogy hiányozni fog, nagyon sok álmatlan éjszakám volt, de ezt az építkezés részét én élveztem. Mindig újra tervezés volt, az nem jó, akkor hogyan tudjuk megoldani, mivel tudjuk kiváltani. De tényleg az, hogy itt a szemed előtt heti szinten voltak meetingek, és hogy egy lesz, szebb és szebb lesz, ez is mindjárt válik valóra. Ez tényleg ez egy csodálatos dolog volt.
Még egy kérdésre így beszéljünk a hétvégéről, mert azt is most mondtad, hogy hétvégén az Extra Liga 4-es döntőjén búcsúztatnak majd el a válogatottról. Tudom, hogy nehéz erről beszélni, de...
Nem kísértem magam.
De igen, kísértad magad, amit természetesen megengedett ebben a helyzetben is. De milyen ezt így kimondani, hogy jutottatok erre a döntésre?
Nem vagyok már annyira fiatal, most a világbajnokságot én lemondtam. Egyéb okok miatt nem csak a csarnok építése, vagy hogy megnyitunk, hanem úgy éreztem, hogy szakmailag nem tudtam magamnak megindokolni, hogy miért utazzak ki a lányokkal a világbajnokságra, azt leszámítva, hogy ők nagyon szeretnek, és én is nagyon imádom őket, mert ezt beszéltük, de szerintem ők tényleg fiatalok, menjenek, próbálják ki magukat, gyűjtsenek tapasztalatokat. Itt nem számított, hogy most 20-ok vagy 30-ok lesznek, tehát nem az volt, hogy valóban feljebb lehet jutni innen, és ezért is mondtam a válogatott edzőnek, hogy szerintem menjenek ki a lányok akkor nélkülem, és most ne foglaljam én el a helyet, tudod, előlük. Majd utána még egyszer leültünk beszélgetni, és akkor meghoztuk azt a döntést, hogy elbúcsúzok a válogatottságtól, ami tudom, hogy volt erre már példa a múltban is, hogy ha megkérte a szövetség, akitől már elbúcsúztak, hogy légy, gyere segíteni. Szóval én nyitott vagyok mindenre, ez tényleg egy korszakot most lezárunk, most vasárnap, de természetesen, hogy kell segítség, akkor én ott leszek.
És az fontos, hogy az e-sportot azt nem hagyod még abban.
Igen, ja, igen, tehát, ne felejtsük.
Hogy ez, ne
igen.
Felejtsük el, hogy ez nem függ össze a kettő, tehát hogy ez nem a visszavonulásod.
Nem. Játszom Görögországban jövőre, az Erdély színeiben itt Magyarországon, tehát én imádok pingpongozni, és semmi pénzért nem hagynám abba. Ez tényleg fontos elmondanom. Itt ez egy fantasztikus csarnok, itt tudok délelőttönként is, vagy akármikor edzeni. És ez a lényeg, ez értett, tehát én simán el tudom képzelni, 80 évesen is itt fogom ütni azt a kis fehér labdát, mert ez egy nagyon jó kis sport, ami fejlesztés, jó az állóképességre, a koncentrációra, de hát ezt tényleg minden korosztálynak ajánlom.
A kétszeres Európa-bajnok, többszörös olimpikon, Póta Georgina pingpong termében beszélgetünk Németh Károlyjal, hát Karcsiát. Tulajdonképpen most ez egy ünnep, igaz, hogy a nyílt napon beszélgetünk, amikor nyilván még többen kihasználják ezt a lehetőséget. Szerinted milyen üzenete van a mai világban, hogy egy ilyen a szabadidősport számára létrehozott asztalteniszterem elkezdi működését?
Hát ahogy látszok is, hogy tele van a terem, tehát Gina egy fantasztikus álmot valósított meg, ahogy mondhatom azt is, hogy ebből a teremnek a megnyílásával, hogy kifejezetten megpróbálja megszólítani, akik az amatőr asztalitenisz felé kacsingatnak, vagy akik szeretnének pingpongozni és sportolni, és ez nekik egy teljesen ideális és fantasztikus körülmény.
Azt nézem egyébként, hogy a többsége most már a második órában figyelem itt a mérkőzéseket, ütögetéseket, szóval azért nem is olyan, nem olyan alacsony színvonalon, inkább azt mondom, hogy magas színvonalú labdamenetek is vannak, tehát itt nem csak kocaasztali teniszezők jöttek.
Igen, számunkra is meglepő volt, hogy sok-sok olyan ember van itt, vagy sportol, akik valaha játszanak, vagy most is aktívan játszanak kerületi vagy megyei bajnokságokban.
Igen, ez látszik rajtuk, én vagyok a legalacsonyabb szint, és én beállnék, itt talán egy vagy két versenyzővel tudnék döntetlen közeli eredményt elérni, a többiek simán megvernének bármilyen szabálya.
Igen, és azt látom, hogy tényleg vannak, és az is egy jó dolog, hogy vannak gyerekek is. Az első órában is volt gyerek, most is van gyerek, tehát azt látjuk, hogy talán a Ginának az álma is meg fog valósulni, hogy gyerekekkel is szeretné itt foglalkozni, nem csak amatőrökkel, és hogy úgy látszik, hogy ennek talán lesz most így keret.
Te mit látsz egyébként, mondjuk az elmúlt 10-15-20 évben azért ilyen kezdeményezés nem nagyon volt, ugye központi válogatott edzőtábor, ilyenek most is vannak, de amikor olyan hangulata van, mintha egy, mit is mondjak, akár egy veterán országos bajnokságon lennénk, vagy tulajdonképpen egy ilyen mini csapatbajnokság is lehetne, csak nem a profi szinten. És ebből azért kevés van. Ugye van egy ilyen nap, amikor van ez egy évben egyszer, de hogy ez rendszeres legyen, azért ezt nagyon nehéz megvalósítani. Hogy lehet?
Hát igen, azt látom, hogy egy veterán versenyen, mint itt is sokkal többen vannak, mint egy rendes NB1-es versenyen. Itt igazából nekünk ez lesz a feladatunk, hogy ennek úgy a reklámját megteremteni, és úgy ide csalni az embereket olyan programokkal, olyan edzés lehetőségekkel, amiket a Gina kitalált, hogy ide hozzuk azokat, akik tényleg szeretnének sportolni, mozogni, és nem a bajnoki cím nekik a cél, hanem az, hogy egészségesen éljenek, és megtanuljanak egy olyan sportát, ami szerethető, amiben jól érzik magukat.
A merítési lehetőség az mennyit romlott mondjuk az elmúlt 20 évben az asztaliteniszek, hiszen mint Gina példáján mutatja, azért nagyon nehezen jönnek az új, legalább a hozzá hasonló, tehát Európa-bajnoki aranyérme esélyes tehetségek. Most Bátorfi Csillát például hagyjuk is, az egy másik kategória, vagy Tóth Krisztina.
Igen, azt érzem, hogy eléggé nehéz újra azt az egész dolgot oda fölvinni, ahol a mi időnkben volt. Tehát azt mondom, hogy van egy-egy jó sztár, és onnantól az egész egy kicsit úgy elhalt, vagy hanyatlik. És
kellenek példaképek, miközben kell, hogy a piramis alján meg sokan pingpongozzanak asztaliteniszhez.
Hát igen, amikor a mi időnkben szerencsénk volt, azért olyan világsztárok között edzhettünk és nőhettünk föl, mint Klampár, Jónyer, Gergely, utána Kriston, Harci, tehát hogy nekünk azért megvoltak a példaképeink, megvoltak azok, akik tudtunk tanulni. És talán ez, hogyha itt minket itt látnak, és itt tudnak velünk játszani, itt tudnak hozzánk jönni, akkor látják, hogy effektíve mi régiek, hogy még mindig itt vagyunk, és tudunk nekik olyanokat tanítani, amivel az ő szintjükön tudnak fejlődni, és az nekik egy ugyanolyan élmény ad.
Te itt edzeni is fogsz, vagy inkább edzősködni fogsz, vagy mi a célod?
Hát Ginával megbeszéltük, hogy rendszeresen itt fogunk mi edzeni ketten, tehát megpróbáljuk újra egymást felkészíteni majd a senior versenyek idejére, mert igazából én 4 éve indultam utoljára az EB-n, vagy sőt, most már 6 éve magyar senior EB-n, és terveim, hogy visszajövök újra, és azt megbeszéltük, hogy itt délelőttönként edzeni fogunk, és akkor délutáni esti hétvégidők lesznek az, amikor itt edzést is fogunk tartani, vagy akár magánórák a délelőtt, kinek milyen igénye van erre.
Említetted, hogy Gina sok minden ötlettel próbálkozik, hát ugye be kell indítani egy ilyen vállalkozást, ebből mit emelnél? Most mondtál, hogy a magánóra az lehetséges. Látok ott adogatógépet, ami szintén a teremben található, de azért nyilván nem az élsport az elsőleges, bár nagyon jó lehetőség, ha valaki egy Póta Georgiától vagy egy Német Károlytól tanulhatja a szakmának. Hát az asztali tenisznek alapjait, gondolom az a legfontosabb, hogy az rendben legyen. Egy rossz technikai ütés az akkor nem tudom hány nap vagy hét, mire kiütik az emberből.
Hát igen, az sokkal rosszabb egy régi, sokan nehezen megtanítani egy régi mozdulatból egy újat, de Ginára visszatérve, hogy az ő életvitele, a versenyszelleme az itt azért meglátszik, például a digitalizációban is, hogy az asztalokról lehet tévén, majd minden asztalnál van saját tévéje, tehát ott fogják maguknak számolni az eseményeket, tehát nem kell, vagy a mérkőzéseket, nem kell ez külön bíró, vagy maguknak ott fogják fent látni. A programokban is van több olyan, hogy kicsit amatőröknek a versenyszellem lesz, egy péntek esti, egy nyitott versenyeztetés, amikor szettenként győztek, mennek föl, visszamennek az asztalokhoz. Tehát, hogy ott a versenyszellemben minél többet nyersz, annál többet leszel az asztalnál. Tehát a Ginának vannak ilyen ötletei, közös edzések, csoportos edzés, egymást segíteni, hogy igazából ez ami Ginát vezette, és ez próbálja itt is kihozni ebben a teremben.
És akkor neked meg ez a fő motivációt, hogy a veterán versenyekre ismét egy jó formában lévő Német Károlyt láthass?
Hát az edzésben mindenféleképpen, ha Ginával fog tudni edzeni hétről hétre. A másik pedig az, hogy azért én is szeretném, hiszen ehhez értek, tehát a pingponghoz értek, ez volt az életem. Én is szeretném ezt visszaadni olyanoknak, akiknek erre van igénye, tetszik nekik, engem is szeretnek, mert tényleg itt nagyon sok régi valaki megismert, szeretettel jött hozzám. Tehát egy jó érzés. Tehát igazából, ha valamiben jó vagy, és azt elismerik, abban a közegben jól érzed magad. És sokkal könnyebb élned, szeretned, szeretve lenned, szeretetet átadnod. Igazából én azt gondolom, hogy ez lesz itt a fő motiváció. Hogy ez egy, tényleg egy, amit Ginának a terve, egy családias, jó hangulatú eseményet hát tudjunk itt megszervezni.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Jövő héten csütörtök este 9-kor megkezdődik a labdarúgó világbajnokság, a 23. foci VB. Először a története során 3 különböző országban lesz, az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexiko is még házigazda, társházigazda. Az első mérkőzés pedig a Mexikó városi Azték stadionban lesz, Mexikó Dél-Afrika a párosítás. Pont úgy, mint 2010-ben, 16 évvel ezelőtt is, június 11-én, csak akkor Johannesburgban találkozott a Soccer City stadionban Mexikó, valamint Dél-Afrika. Csabalala góljára, bomba góljára biztos sokan emlékeznek rajtam kívül. Lehet, hogy most is lesz emlékezetes pillanat majd a nyitó összecsapáson, sőt ebben bízunk. Az N4 Sporton, illetve a közmédia összes felületén nyomon követjük a labdarúgó világbajnokság eseményeit. Így például a Nemzeti Sportrádióban, tehát itt is nagyon sok mérkőzést közvetítünk élőben, az egyenes kieséses szakasztól pedig az összeset. Az egykori ferencvárosi legendával Muha Józseffel Berki Zsolt beszélget. Úgy is mondhatnám, sportmúlt, sporttörténelem, multidézés a következő 7 percben Muha Józseffel.
Tavaly volt 50 éve, hogy a Ferencváros kegdöntőt játszott a Dinamo Kijevvel. Ebből az alkalomból Most Muha Józseffel beszélgetünk. Szia Józsi!
Szervusz, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Valóban így van, tehát tavaly volt 50 éve, hogy Bázelből a Dinamo Kievvel játszottuk a kegdöntőt. Ezt tavaly az Egyesület vezetése méltóképpen megünnepelte velünk együtt. Nagyon-nagyon szép összejövetelünk volt, díszebéddel, különböző beszédekkel, köszöntésekkel, emlékezésekkel, és nagyon jó eső érzés volt a régi csapattagokkal, akik még életben vannak, mert sajnos páran eltávoztak közülünk, de nagyon-nagyon felemelő érzés volt együtt lenni, beszélgetni, és felidézni azokat a nagyszerű pillanatokat. De különösképpen a döntőig vezető utat, mert hát az köztudott dolog, hogy sajnos a döntőt azt elveszítettük 3-0 Dinamo Kijev ellen, ami miatt nincs szégyenkezésre okunk, mert az akkori Dinamo Kijev megfelelő volt a szovjet válogatottal. Egy kispadon pedig Valeri Lobanovszkijjal, aki aztán a világ egyik legkarizmatikusabb edzőjévén nőtte ki magát, de ami érdekesség volt, az oda vezető út, úgyhogy az volt igazából számottevő.
Többek közt a Liverpoollal is találkoztatok, és azzal a Liverpoollal, ahol Clemens volt a kapus, és többek közt ott volt Kevin Keegan is. Te hogy emlékezel erre a döntetlen mérkőzésre, ami győzelemet felhozott?
Gyakorlatilag akkor még ért az a szabály, hogy az idegenbeli lőtt gól az duplán számított, tehát Liverpoolba Máté Jani góljával sikerült 1-1-re hoznunk a mérkőzést, az Üllői úton pedig egy 0-0-ás döntetlennel kivertük őket, vagyis gyakorlatilag ez egy győzelemmel felérő két döntetlen volt, nem is egy, úgyhogy nagyon nagy dolog volt szerintem abba a sorozatba, talán a legerősebb ellenfelet sikerült kivernünk, valóban, ahogy mondtad, tele válogatott játékosokkal, úgyhogy nagyon nagy fegyvertény volt, amire azt gondolom, hogy egész Európa akkor abban az időben felkapta a fejét.
Igaz volt a hír, hogy Dalnoki Jenő, vezetőedző a mérkőzés előtt a szózatot és a magyar himnuszt elénekeltette a csapattal. Vagy meghallgattátok?
Meghallgattuk, igen, nem énekeltett el, hanem köztudott dolog, hogy Dalnoki Jenőbe nagyon nagy volt a magyarság tudat és az a szeretet, és hát erre próbált minket is úgy rávezetni, és példát mutatni ezzel, úgyhogy valóban így van, a külföldi csapatok elleni mérkőzés előtt mindenképpen, de a hazai bajnoki előtt is azért, mielőtt kimentünk melegíteni, valóban volt, amikor a himnuszt, volt, amikor a szózatot meghallgattuk közösen a csapattal, és úgy mentünk ki melegíteni. Hát ez a meghallgatás, ez az akkori technikának megfelelően általában lemezjátszóról történt.
Kanyarodjunk vissza a döntőre. Ott a Dinamo Kijevnek, ugye a kispadján ott volt a vezetőedző, a legendás Lobanovszkij. A csapatban ott volt többek között Burjak, ott volt Blohin is. Te hogy emlékezel erre?
Hát egy picikét keserű szájízzel, mert hogy sajnos nem volt esélyünk, de hogy az előbb említettem, az egy komplett szovjet válogatott volt a kapuban, Rudakovval, az Onyiscsenko, Blohin, tehát csak ezt a két-három játékost említem, de sorolhatnám a Troskintól kezdve Konykov, Kolotov, és végig tudnám mondani az egész akkori Dinamo Kijev csapatát. Mondom még egyszer, ez egy az egyben megegyezett a szovjet válogatottal annak idején. Ők is egy nagyon nehéz ágról, a többek között a Real Madrid kiverésével jutottak be a döntőbe, de hát már abban az időben is azért sokkal előbbre tartottak, mint mi, mert csak egy példát mondok, hogy ők már egy hétig ott készültek Bázelba, amíg mi Békés Csaba ellen kellett bajnoki meccset játszanunk, és hát körülményes utazáson voltunk túl, ő nekik több idejük volt akklimatizálódni, és mondom még egyszer, a nagyon döntő volt az, hogy egy feltörekvő, az akkori tudományt a csapata épülésére használó Valeri Lobanovszkij jut.
Idén viszont világbajnokságot rendeznek. Sajnos viszont mi nem leszünk kint, de mielőtt a mai futballról beszélgetünk, ha már szóba került a VB. Kevesen tudják, kevesen emlékeznek. A 82-es VB-re végül is nem utaztál ki. Viszont két világbajnoki selejtezőn is játszottál, kint Svájcban, és itthon az angolok ellen.
Amíg élek, az nekem fájdalmas emlékeket idéz fel, mert valóban így van, tehát én abba a Mészői Kálmán mezei Györgyféle válogatott keretben 81-ről beszélek, abban a VB keretben voltam olyan szinten, hogy ahogy említetted, selejtezőket is játszottam, de hát az élet úgy hozta, hogy a keretszűkítésnél, én akkor már ugyan Belgiumban futballoztam, a keretszűkítésnél áldozatul estem, hogy úgy mondjam, és nem sikerült kijutnom a világbajnokságra, ami nekem nagyon nagy szívfájdalmam, de hát ezen már változtatni nem lehet. Annak idején azért a Kálmánnal mi még egy társaságban is jártunk, tehát nagyon, nagyon jobban voltunk, sőt olyan szinten, hogy ugye én még játszottam is ellene a Zöldgyepen, és aztán később ezt tisztáztuk, és elismerte, hogy méltatlanul szorított engem, hogy hátra annál a keret kihirdetésnél. De hát ezt végül is tisztáztuk, az élet olyan, hogy begyógyítja azokat a sebeket is, amik azért hosszú ideig fájdalmasak voltak.
Most viszont újra világbajnokságot rendeznek. Sajnos nem leszünk ott, mi magyarok. Te most hogy látod a mostani válogatottat?
Én most úgy látom, hogy jelen pillanatban biztos vagyok benne, hogy lesz egy bizonyos fajta generációváltás is. Én úgy látom, hogy azt mi rontottuk el, mert azért már Írországban is vezettünk 2-0-ra, tehát onnét egyenlített az ellenfelünk. Tehát gyakorlatilag mi nekünk papírforma alapján, meg a mutatott teljesítményjáték alapján el kellett volna jutnunk a pótselejtezőig. Nem vagyok egyet. Akkor azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehezen éltük meg sokan, hogy ott álltunk a siker küszöbén. Ez a siker nyilván azt jelentette volna, hogy legalább egy sanszot kaptunk volna a pótselejtezőre, mert közel se biztos egyébként, hogy kijutottunk volna, vagy sikerrel szolváltuk volna a pótselejtezőt, de mindenképpen ott kellett volna, hogy legyünk, ahogy elindult ez a válogatott, és amilyen eredményeket odáig elért. Eljutottunk egy döntő momentumig, utolsó pillanatig is, ugye hazai mérkőzésen még a döntetlen is jól lett volna, sajnos sok hiba közrejátszásával kaptunk, és ezzel elúszott ez a lehetőségünk, és hogy pótselejtezőt játszunk.
Mielőtt elköszönünk a hallgatóktól, most Dombóváron vagyunk, Buzánszky Jenő itt született, az aranycsapat tagja, olimpiai bajnok labdarúgó. Hogy emlékezel Buzánszky Jenőre?
Nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem Jenő bácsira, mert ugye ugyan Dombóváron született, és Pécsen keresztül a dolog lett a második otthon, ahogy úgy mondjam, és hát ott ért el sikereket játékosként is, később edzőként is. Én személyesen ismertem, mert apai ágon én dorogi kötődésű, születésű, jobban mondva kötődésű vagyok, és nagyon sokat jártam vele például Erdélybe is, sok közös programon is részt vettünk, úgyhogy én nagyon jó szívvel is, és büszkén emlékszem rá.
Labdarúgás itt a Sport délelőttben minden mennyiségben. Muha Józsefet, a Ferencváros egykori kiváló játékosát, sőt, edzőjét hallották. Magyarország-Finnország labdarúgó válogatott felkészülési meccs. Több mint 50 ezer néző, 53 és fél ezer néző ölt a Puskás Arénában péntek este, ennek az összefoglalója következik Regős László Pállal, és Bene Ferenccel voltunk hármasban a Puskás Arénában.
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Szakadó esőben, és legalább 50 ezer néző előtt kezdődik majd a mérkőzés. Köszöntjük Tamás Sándor hangmérnökkel és a hallgatókat. Magyarország-Finnország felkészülési mérkőzés az őszi Nemzetek Ligája éjjében, és kedden majd Debrecenben Kazaksztán ellen folytatja a magyar válogatott. A németektől 5 napja 4-0-ra kikapott a finn válogatott, a magyar idén pedig még gólt sem kapott a két felkészülési meccsen Szlovénia és Görögország ellen, és ahogy hallhattuk, Bernai Márton és Bolla Bendegúz kikerült a sérülésnek köszönhetően utolsó pillanatban a keretből. Nézzük az összeállításokat.
A magyar válogatott kapujában Szappanos Péter, aki harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén lép pályára. Előtte a védelemben Osvát, Orbán, az újonc Csinger és Kerkez, a középpályán Vitális, Séfer és Tóth, a támadósorban pedig Sallai, Varga és Szoboszlai, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki ott van a játékvezetőkkel és az ellenfél csapatkapitányával, a finnek kapusával, Lukasz Hradeckivel, és épp térfelet választanak, valamint kezdési jogot. Tehát Hradecki a finnek kapujában, ő egy régi ismerős, és jó emlékünk is lehet róla, hiszen a 2016-os EB-selejtezőjében egy gerafejest, majd egy Stieber bombát is bekapott Hradecki, és ezzel 1-0-ra győzött a magyar csapat oda-vissza. ennek a két győzelmnek is köszönhető, hogy meglett a pótselejtező térő harmadik hely akkor, tehát ennek már több mint 10 éve, Karecki viszont még mindig itt van a kapuban. Előtte a védelemben a jobb hátvéd egy újonc Jansson, aztán Miettinen, Koski és Mahuta, mégpedig Toni Miettinen a kezdőcsapatban, a másik Miettinen, Samueli a kispadon. A középpályán Válta, Márhiev és Suonen, a támadó sorban pedig, ha minden igaz, akkor Skytte, Pohjánpáló és Hakans lesz a finn csapatban. Piros-fehér-zöldben a magyar válogatott, tiszta kékben pedig a finn csapat a mai mérkőzésen, és a jelek szerint a magyar csapat fog kezdeni.
Egy személyes sorfal a finneknél a 16-os jobboldali csücskénél, Radecki is figyel, Szoboszlai pedig mindjárt kanyarítja a labdát középre, ott van Billy Orbán, van ott ember bőségesen, hiszen előre jön mindenki ilyenkor, ahogy kell, ne legyen les, jön középre a labda, és aztán kifejelik a finnek, nem túl acélosan, még 16-osról rá lehetne lőni, aztán egy újabb lehetőség, Sallai forgolódik, térül, fordul, de a lövésre blokkolják a finnek, és most már nem csak a 16-oson kívülre megy a labda, nem majdnem a felező vonalig, de Osváth visszaszerzi Szoboszlainak, aki a szabadrugást elvégezte vissza a bal oldalra Osváthoz. Azt nézem, hogy ő aztán lehet, hogy megkerkez, van inkább a helyén, balról igen beadja, és ott nem találjuk el jól a labdát, ki volt a Sallai. Sallai hány méterre? 7 méterre a kaputól, fordulásból szerette volna a kerkez beadását bevágni a hálóba, de nem találta el. Így a 20. percben továbbra sem találjuk el a kaput, marad a 0-0. Most már lehet hívelni jobban a középre, Szoboszlai megteszi, és kifejeli Koszki, jött a kapus, Radecki is magasabbra ugrottak, és a labdát ők találták el, nem a magyarok. De aztán a kivágódó labdát Szoboszlai most visszaíveli jobbra a középre, ott a helyzet, lövés, és blokkolnak. Miettine érkezett oda, Kerkez lövésénél, Kerkez lövésénél bizony, aki már az ötösnél volt laposan, mert hogy az ívelést azt csak oda tudták lögybölni, és pont Kerkezhez, és ott a lövőhelyzetet meg blokkolták, hát Miettinennek ennek nagy szerencséje volt. És így lehet ismételni, ebből most helyzet adott, most viszorítsuk be 2-3 percre a finneket. Na hát ha, 24. perc egyelőre 0-0.
Akár többre is lehet, mint 2-3 perce, persze a legjobb az lenne, hogyha most ezután a szövet után jönne a gól. Szoboszlai íveli át a hosszú oldalra, Schäfer fejeli vissza, de ez nagyon rövid, ki tudja vágni Miettinen, aztán oda kerül Osváthoz. Hát hogy miért nem vette át Osváth, és miért kapásba rugott bele egy hatalmasat, azt nem tudom, de szerencsére aztán Mahuta is rosszul ér bele, így jöhet egy újabb magyar szöglet, ezúttal a jobb oldalról, mert hogy Osváth felrúgta az égbe, onnan lepottyant a labda éppen Mahuta fejére, ő pedig hátrafele csúsztatta, nyilván nem szándékosan, Miettinen pedig már nem tudta bent tartani. Szoboszlai átkocog a bal oldalról, a bal sarokból a jobb sarokba, begyűjti a labdát, aztán lehelyezi oda a szöglet zászló mellé, és akkor jöhet egy újabb magyar sarokrúgás. Schäfer kérte volna a kis szögletbe, de Szoboszlai nem adta oda neki, Schäferre figyel Vajta, a finnek középpályása a Szoboszlai, viszont ez be fogja ívelni megint csak a 16-oson belülre. Jön is Szoboszlai labdája, van is fejes gól, vezet a magyar válogatott a mérkőzés 25. percében, mégpedig Varga góljával, hogyha minden igaz. Remekül érkezett a magyar játékos középen, ma meg remekül érkezett Szoboszlai sarokrúgása, és a harmadik magyar szöglet után megszerzi a vezetést a magyar válogatott. Varga Barnabás első idei válogatott gólja, mert ugye márciusban nem játszott azon a két mérkőzésen.
Magyar támadás, Szoboszlai a jobb oldalon, itt van Osváth, az oldalvonal mellett, az alapvonaltól mondjuk 25 méterre bent, középen már Tóth Alex, még tovább, ott Schäfer ráfordulhatna, sőt a Sallai lövés, gól! Varga Barnabás az, aki átvette a labdát, és a kapufa segítségével a jobboldali kapufáról bevágódik a labda, és 2-0-ra vezetünk. Micsoda visszatérés akkor Varga Barnabás. A két márciusi felkészülési meccset kihagyja, és addig teketúriáznak a finnek. Elvesztették a labdát, az egyik finn még mindig a földön fekszik, már hiány. Azt hitték, hogy majd szabadrugással jöhetnek, és megálltak egy pillanatra. Varga Barnabás pedig középről, mint egy 17 méterről, hogy megszerezte a labdát, tehát 2-0-ra vezetünk. Csere az viszont lesz, méghozzá 14-essel érkezik a magyar csapatban egy újabb Szűcs Tamás, és ő váltja Vitális Milán, tehát Szűcs Tamás, Vitális Milán, és még Szappanos Péter is lejön, tehát kapus csere is, mert hogy a 12-es számú Jakobisvili áron is beáll, tehát újabb újoncot avatunk Szappanos Péternek, meg most mindenki ad egy készfogás, egy ölelés, egy bólintás, mert hogy a lényeg, Szappanos Péter ezzel búcsúzik a válogatottól, legalább 50 000 néző előtt itt a Puskás Arénában ünnepélyes pillanat. hiszen a Jászberényi születésű játékos, aki a Ferencvárosban kezdte, igazott, nem kapott lehetőséget, Mezőkövesden, a Honvédnál is komoly éveket húzott le, majd jött a Paks, a szaúd-arábiai kaland, és a Pakshoz visszatért, majd a Puskás Akadémia. Szappanos Péter, aki hangulatfelelős, az öltöző egyik meghatározó alakja, ezért is hívta nagyon sokszor Gulácsi és Dibusz mellett harmadik számú kapusnak Szappanos Pétert. A szövetségi kapitány Márko Rossz, és ha jól látom, most ott a kispadon mindenkivel pacsizik Szappanos Péter, így búcsúzik a válogatottal. 2-0-nál jön előre a magyar csapat, a jobb oldalon Szűcs kiteszi a labdát a 16-oson kívülre, aztán most ott akár egy lövőhelyzet, lövés mellé! Épp hogy csak mennyi, az 17 méterre a kaputól. Az előbb beállt Szűcs Tamás, a Debrecen játékosa, remekül a jobb oldali kapufa mellett hagyta el a sűrítő labda a játékteret. A 66. perc legelején, vagy a 65. perc végén Szűcs Tamás épp hogy csak bejött, és hát lehet, hogy első labdaérintésből, de remek volt ez a lövés, ez a löket. Balta megszerzi, majd a 11-es számú finn is, Markiev, aki csak előre vágja Keskinennek, a csere csatárnak, aki Pokjanpálot váltotta, miközben tehát nálunk hoppá, egy labdavesztés, és most ott Keskinen 16-oson belül lövés, és védi Jakovics Viljára. Jól van, egy védőnk volt vele szemben, és megvan az újonc kapusnak a 70. percben egy remek védés, Szappanos Pétert mutatja itt a kivetítő, ahogy figyel a kispadon. Jött a finn támadás a 16-oson környékére, a beadás az csapnivaló, a labdakezelés szintén, és így is eljut Miettinenhez, a bal oldalra, aki középre jobban lő, és belövi a jobb alsó sarokba. Ez most egy távoli lövés, elaludtunk, elnéztük, és hiába vetődött Jakovics William Áron, ezt nem lehetett már onnan a jobb sarokból kiszedni. A 71. percben a finnek megszerzik a szépítő góljukat, és tovább bonyolódik a helyzet, mert például Lukács Dániel az egyik, aki majd jön, két magyar játékos ismét jön csereként. 2-1-es vezetésünk jön, Szoboszlai Dominik gyorsan kitekeri a labdát középről a bal oldalra Lukácsnak. Ott sprintel már Kerkez Miros, és meg is kapja, ezt be lehetne lőni, mellé, a bal kapufa mellett. Ez viszont forintos passz volt, fifikás megoldás, nem teketóriáztunk, nem hezitáltunk, hanem lőttünk. Lukács passzát egy szép magyar támadás végén, mint egy 7-8 méterről balról ballal a bal kapufa mellé durrantott Kerkez Miros, de ezt is fel lehet írni. Szoboszlai Dominik most már annyira nem túl dinamikusan mozog, de lehet, hogy ez csak egy tudatos altatás, most viszont kéri a labdát. Négy finn között remek csel, de aztán egy szép szerelés, visszakerülünk hozzánk. Szoboszlai Dominik nagy csatában ott a 11-es számú finnnel, Márhijevvel, és az indítás Miettinen, a finn szépítőgól szerzője, ő találja meg. Aztán Keskinen a 16-oson belül tovább üres embernek, óriási tvégyek a Visvilliára, mekkora zicsert fogott. Nem volt ott magyar játékos az ellentámadásnál, óriási bravúr. Akkor, amikor 4 perc a hosszabbítás, és ebből még csak 10 másodperc telt el, 16-os előterében egy szabálytalanság, mondom én, a játékozató továbbot ind, aztán visszaszerzi a labdát a magyar válogatott, és a 16-oson belül Kovács az, aki labdát szerez, lövés, oldalháló! Mint egy 10 méterről jobbról Schäfer a kipattanó labdára a 16-oson belül lecsapott, és egyből lőtt, ahogy kell. Ez jó volt, meg az is, ahogy Kovács Vendegúz ott erőltette és támadta le a finn védelmet. 2-1, még van 3 perc hátra. Letelt a 4 perces hosszabbítás, vagyis nyer a magyar válogatott 2-1-re.
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Itt a Sport délelőttben továbbra is Virányi Zsoltot hallják. Labdarúgás után, mert hogy női kézilabdázóink közül a Győr csapata címvédőként sorozatban harmadszor is megnyerheti a Bajnokok Ligáját ma este az MVM Domban. 18 órától közvetítés itt a Nemzeti Sport Rádióban, valamint a Kossuth Rádióban. Győr-Metz a párosítás. A Metz története során először jutott döntőbe, vagy legalábbis 4 elvesztett elődöntő és 3 elvesztett bronzmérkőzés után most már minimum ezüstérmes a francia csapat, ahol Albek Anna és Vámos Petra személyben 2 magyar válogatott játékos is van. Tegnap óriási csatában győzött a Győr, az utolsó perceket Cseszegi Balázs és Németh Kornél közvetítésében idézzük fel. Az ellenfél egy másik francia együttes, a Brest volt a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében a 20 000-es MVM Domban.
gyerünk lányok, nincs mese, minden bele, kell az egyenlítés. Elver, Jürgensen, Hauser, kipasszolja az Itzerből, Jürgensen, gól! Mikor, ha nem, a legjobb pillanatban, amikor ég a ház, a borzasztó gyengén kézilabdázó Jürgensen, 2-10-el a vége előtt egyenlít, 30-30.
És akkor nézzük, mire mennek továbbra is. Menő megpróbál bemenni, védekezik vele Lagerkvist, és mutatják is a bosnyákok, hogy ez csak egy sima szabaddobást. Az utolsó 2 percen belül járunk. És Mero elvégezheti a szabaddobás. Nokandi kapja. Vjahirjeve most kihúzódott jobb átlövőbe. Enola Borg. És megint kicsúszik a kezükből a labdát, hogy kapnak egy szabaddobást. Pedig vetődött már Lagerkvist is. Egyébként futott be a falba Vjahirjeve. Nyilván neki próbálnak majd helyet csinálni, hogy Zicserbe kerülhessen. 30-30, 1 perc, 41 másodperc a hátra a találkozóból. Most már minden egyes labdaszerzés, minden egyes gól, minden egyes eladott labda számít. Nokandi vele szemben ezúttal jól védekeznek. És megint labdát szerel az Eto, indulhatnának, és indul Fodor Csenge, megáll, nem rohanja el, nem adja el, és ezt mutatja Hauser, és azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt.
Így van, mivel visszaért a francia csapatból mindenki, és fölállnak itt az MVM Domban nagyjából 19-20 ezeren, 19 ezer körül, 19 ezer felett van valahol. A nézőszám Elver, Jürgensen, Hauser, vissza Jürgensenhez, Jürgensen lefordulna Vjahirjeváról, szabad dobás. Hölgyeim és uraim, jön a mérkőzés utolsó perce, döntetlen állásnál, Jürgensen bejátszás, gól! Ülfer! Kelly Ülfer második gólja! Vezet a Győr! Akkor, amikor 47 másodperccel a vége előtt termel időt kér!
Egy picit összeszorult gyomorral ülünk itt mindannyian, és most kell egy jó védekezés. Az egész meccsen, mondjuk, ha ez vagy jó védekezés megvan, vagy egy szakó védés, akkor...
Az döntőt ér,
így van.
És azt nézzük. Megítja az utat a címvédés felé. Na, Nokandi! És akkor Mairo, Nokandi középen! Majdnem megvan a labda, 59-28, nem állítják meg az órát, most áll meg az óra, 59, ha nem állt meg az óra, mégse, akkor bocsánat, és akkor Vjahirjeva a jobb átlövő helyén, Vjahirjeva elesik, nem áll az óra továbbra sem, most állítják meg 59-42-nél, 18 másodperc van hátra a BL elődöntőből, egy góllal vezet a Győr, de a labda a Brestnél. És ezt ki kell védekezni valahogy, hogy lehessen menni a címvédésért, hogy lehessen újra címet védeni a Bajnokok Ligájában, hogy lehessen 8. alkalommal BL győzelmet ünnepelni, annak előfeltétele, hogy ezt most ki kell védekezni. 18 másodperc hátra, Jairjev a kezében a labda, és még mindig nem lehet elvégezni a szabaddobást.
Mondják, hogy mutatják, hogy jöjjön ki a francia. Most elvégezték. Ott a Enola Borg próbál befordulni, nem sikerül. Jó védekezés. 10 másodperc. 12. Egy kicsit túlfutottam az órát. Borg kezében a labda. Ő fogja elvégezni a szabaddobás. Egyébként 7-6-oznak a franciák, tehát üres a kapu. Lott, Maro, Lott, passzív is. Vjahirjeve, rossz a beátszás! És megszerzi Dülfer, és Bajnokok Ligája döntős az Eto! Egy elképesztő dráma végén! Egy elképesztő mérkőzésen, védekezés nélkül, gyakorlatilag igazi komoly kapus teljesítmény nélkül, de Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31.
Megvan a győzelem, és ma este 18 órától a Nemzeti Sportrádióban, tehát itt, valamint a Kossuth Rádióban is közvetítjük a Győr Metz összecsapást, a női kézilabda bajnokok ligája döntőjét. Visszatérünk a tegnapi elődöntőhöz, ehhez a drámai összecsapáshoz. A főszereplők következnek, elsőként a kapus, Szemerei Zsófia nyilatkozott Jó Andrásnak.
Ha visszanézzük az előző mérkőzéseket a Brest ellen, akkor mindenhol azt látjuk, hogy elképesztően szoros meccseket vívott a Győr a Bresttel szemben. Gondolom, ti is ilyen mérkőzések készültetek a mai napon.
Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, nagyon jó támadást tud összerakni ezzel a gyors csapattal a RAF, és tényleg nagyon jó egyegyező játékosaik vannak. Sajnos most nem nagyon tudtuk úgy védekezésben megállítani őket. Így nekünk is sokkal nehezebb dolgunk volt hátul. Viszont tényleg az, hogy innen is sikerült behúznunk a mérkőzést, ez mutatja egy csapatnak az erősséget.
Ugye az ilyen meccsekre szokták azt mondani, hogy a közönség szórakoztató. Én nem tudom, mennyire élvezik, tehát mi annyira nem illeráltuk az összes körmünket egyébként. Hogy tudtuk ilyenkor átlendülni, főleg amikor az utolsó percben még vezet a Brest?
Szerintem azért közönség szórakoztatóbb lett volna, hogyha könnyebben nyerünk. Nem ezt terveztük, viszont tényleg ez mutatja egy csapatnak az erősségét, hogy az ilyen mérkőzést is be tudja húzni, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a csapatomra.
Tavaly a bronzmérkőzésen nagyon-nagyon szomorúak voltunk és idegesek, hogy nem kerültél pályára, mert hogy Majonad akkor kicsit elcserélte magát, vagy nem cserélte el. Most egy kicsit sorszerű, hogy pont a döntőben találkoztok, és a Győr színében fogsz most játszani?
Még erre annyira nem gondoltam, mindig csak egy lépéssel magam előtt próbálok gondolkozni. Tényleg így igazából természetesen adni fog egy plusz löketet az, hogy a volt csapatom ellen tudok megjátszani.
Folytassuk Fodor Csengével, a balszélsővel szintén Jó András beszélgetett.
Három piros lap, rengeteg izgalom, rengeteg fordítás. Nem akarom lebecsülni a másik két csapatot, de szerintem ez egy előrehozott döntő volt. Ilyen mérkőzésre számítottatok?
Mindenképpen... Ilyen mérkőzésre számítottunk. Nyilván nagyon jó lett volna, hogyha jobban tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, és akkor szerintem nem lett volna ennyire szoros a meccs, de viszont a Brest tényleg annyira jó játékot mutatott, és tényleg éreztem rajtuk is azt az egységet, hogy tényleg egyként akarják ezt a meccset, úgyhogy ez még egy nehezítő faktor volt pályán, és mi meg nem játszottuk a legjobb kézlabdánkat. Sok volt a hiba, most nem jöttek úgy a védések sem, úgyhogy tényleg ez a végén, ez tényleg felért egy ilyen előrehozott döntővel.
Ugye te is mondtad, hogy nem voltak kapusvédések, és elő sem mentek úgy a támadások, hogy a befejezések. Mi csúszott el egyébként szerinted?
Nem tudom, igazából szerintem nagyon túl gondoltuk bizonyos periódusokban, mert amikor ment a labda, próbáltunk gyorsan játszani, akkor mindig megvoltak a helyzeteink. Például az első fél időben a kontráinkból, ha jól emlékszem, 11-ből 10-et be tudtunk lőni, szóval ott nem volt hiba a gépezetben, de viszont a védekezésünkkel azzal nem voltunk elégedettek, szóval a dobott gólunk az szerintem nagyon jó volt az első fél időben. Inkább tényleg utána az a megakadott játék, tényleg nem jöttek ott be a lövések, és ilyenkor az visszaveti egy kicsit a csapatot. De úgy gondolom, hogy ha van egy jó védekezésed, utána tényleg az akkor önbizalmat tud adni a támadásra, hogy mindenki jobban felvállalta a helyzeteit, úgy gondolom, és mindenki lépett egyet előre, és talán ez volt az a pici plusz, ami ott kellett.
Most az egy dolog, hogy De Paula kapott egy piros lapot, de hogy konkrétan beállós nélkül játszottatok megint, és dől fel az, aki a végén lőtt egy gólt beálló pozícióból. Van gyenge pontotok egyébként? Tehát, hogy így is nyerni tudtatok.
Nincsen gyenge pontunk, nincsen egyáltalán, és szerintem Kelly már talán otthon érzi magát ezen a poszton, úgyhogy egyáltalán nem okoz neki problémát tényleg bármikor megoldani ezt a beállós feladatot.
Tudom, már örömmel teszi.
Igen, most már teljesen, azért mondtam, hogy teljesen otthon érzi magát, és tényleg a Brunának a kiállítása sem vetett minket, vissza tudtuk, hogy még jobban kell küzdenünk, tudták pontosan azok a játékosok, akik a kispadról bejöttek, hogy mekkora szerep hárul rájuk, és szerintem ezt nagyon jól megoldották, és felvették a kesztyűt. Tényleg összességében nem játszottuk a legjobb játékunkkal, de örülök, hogy már ez elég volt egy ilyen jó Brest ellen.
Holnap a meccs ellen fogtok játszani, ők már pihennek valószínűleg, és sokkal könnyebben is tudtak nyerni a Bukarest ellen. Milyen mérkőzésre számítasz?
Minket ez egyáltalán nem érdekel, és pont erről beszéltünk, pont a lányok kérdezték tőlem, hogy soha nem játszottuk a második meccset, mondom, hogy amióta én itt vagyok, és ez a 8. Final Four-om, mindig az első meccset játszottunk, úgyhogy még erre nem volt precedens, de senki nem foglalkozott ezzel, mondtuk, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi időnk van, az a fontos, hogy ezen a szombaton jussunk tovább, biztosítsuk be a döntőt, és utána már nem számít, hogy mi lesz, és tényleg olyan rotációs lehetőségünk van, és a Per és az Uros nagyon jól használja ezeket, hogy én is tudtam pihenni ma is, és tényleg tudtunk úgy forogni. Most nyilván a piros lapot, ha nem számoljuk, hogy egy belső posztos kiesett, de most tényleg megyünk vissza a hotelbe, regenerálás ezerrel, és nekivágunk a holnapnak, de szerintem jó fizikai állapotban leszünk.
A játékosok közül következzen a Győr francia kapusa, Sakho, őt is Jó András szólaltatta meg.
Intenzív mérkőzés volt már az elejétől fogva, de tudtuk nagyon jól, hogy kemény küzdelemre késztett minket a Brest. Viszont készen álltunk, hogy harcoljunk a végéig. Az öltözőben is azt beszéltük, hogy nem számít semmi, csak tartsuk fenn a koncentrációt, és ne adjuk fel. Ehhez pedig tartottuk magunkat, és végül megcsináltuk. A hajrában elkövettek néhány technikai hibát, és be kell valljam, hogy ez boldoggá tett minket. Most annak van itt az ideje, hogy pihenjünk, felfrissítsük magunkat, és elkezdjünk készülni a döntőre.
Volt idő, amikor azt gondoltuk, hogy akár gólt is lőhetsz, mert annyira kijöttél a kapuból, már a másik térfélen álltál.
Arra még nem álltam készen, annyira őrült azért nem vagyok. Csak próbáltam a csapatot bátorítani, adni valami ritmust, tempót a támadásnak, de tudtam, hogy ott azért meg kell állnom.
Korábban lőttél már gólt a Brest ellen.
Igen, talán 2 évvel ezelőtt. Vagy várj, a Brest ellen? Ellenük még nem. Most pedig még nem volt itt az ideje a gólszerzésnek.
Holnap a meccs következik, mit gondolsz?
Nehéz mérkőzésre számítok, még soha nem voltak ilyen közel a végső sikerhez, és tudom, hogy mennyire frusztrálja őket az elmúlt néhány év. De mi készen állunk a csatára, mindent beleadunk majd, hogy sorozatban a 3. BL címet is megszerezzük az Etónak.
Szabó Szilvia nem a játékosokkal, pontosabban nem azokkal, akik a pályán voltak, hanem egy kismamával, aki már a bajnokságban visszatért a Győrhöz, Győri Lukács Viktóriával beszélgetett a megnyert Bajnokok Ligája elődöntő után.
Óriási boldogság, de először arról beszél, hogy milyen az, amikor kintről nézed ezt a csatát és szurkolsz a társadalmat, nehezebb?
Nem tudom, mi a nehezebb, de talán ez igen, hogyha kintről kell, és tényleg semmiről nem maradsz le, minden momentumot vissza tudsz nézni, tudod, hogy a bírók épp szerinted jól vagy rosszul döntöttek, inkább lennék a pályán, de nagyon örülök annak, hogy ma a lányok tudtak nyerni.
Nekem olyan benyomásom volt, hogy bármi történt, a Győrnek mindenre volt válasza. Bruna de Paulát kiállították, aztán vezetett a hajrában a Brest. De mindig felállt a Győr. Te bíztál bennük, hogy mindenre lesz válasz?
Ez a szezon, ez nagyon úgy nézett ki, hogy tényleg egyben van a csapat, és szerintem ma ez kijött. Látszott az a lányokon, hogy bíznak egymásban, és tudják azt, hogyha egy Brunát elveszítünk, akkor van másik három, aki összefog, és megpróbáljuk pótolni őt, és szerintem most ez a csapatnak az erőssége.
Az is erősség volt, hogy nem nagyon voltak kapusvédések, de a csapat ezt megpróbálta kompenzálni, és támadásban is, védekezésben is extrát nyújtott. Tehát, hogy ez látszódott, hogy mindenki mindenkiért.
Ez ilyen a csapatsport. Tényleg van, amikor ők segítenek nekünk, van, amikor nekünk kell jobban segíteni nekik. Van, amikor ők mentették meg a hátsó felünket, van, amikor nekünk kell. De megint azt mondom, hogy mégiscsak egyet tudtunk nyerni, és itt az a lényeg, hogy nyertünk, és mindegy, hogy ki hogy teljesített. A lényeg az, hogy holnap az aranyért játszhatunk.
Holanek Zoltán erőléti edzőtől is azt kérdeztem, hogy mennyire lesz az hátrány, vagy ezen a szinten mennyire számít az, hogy jóval kevesebbet pihenhet a Győr, mint a Metz?
Szerintem egész szezonban erre készültünk, fizikálisan, mentálisan. Úgy gondolom, hogy most a csapat sietni fog vissza a hotelbe. Minden felszerelésünk megvan arra, hogy tudjunk minél gyorsabban, jobban regenerálni. De szerintem tényleg, amit mondtam az előbb is, hogy erre készültünk, és ott a holnapi napon a szívünk, lelkünk is ott lesz a pályán.
Oké, holnap is itt leszel?
Itt leszek, igen.
Drukkolsz a lányoknak?
Nagyon drukkolok nekik.
És bízol, gondolom, az aranyéremben.
Igen, nagyon-nagyon. Én ki fogom szurkolni nekik.
Végül halljuk a Győr erőnléti edzőjét, Holanek Zoltánt, akit szintén Szabó Szilvia kérdezett a Győr Brest női kézlabda BL elődöntő, a győztes elődöntő után. És elsősorban a regenerációról és arról beszélt, hogy hogyan lehet ilyen rövid idő alatt felkészülni, hiszen kevesebb, mint 24 óra alatt 2 ilyen fontos meccs, BL elődöntő, majd BL döntő.
A regeneráció szempontból mennek a lányok, és mindenki egyesével fog regenerálni, megvannak nekünk erre a praktikák, és gyakorlatilag ez már csak a szenvedélyek vihara, várjuk a holnapi napot, és ott is a szenvedély fog dönteni. Itt most már nekünk nincs dolgunk.
Ez, hogy többet pihen egy játékos vagy egy csapat, ezen a szinten azért döntő lehet?
Eddig ugye mindig úgy nyertünk, hogy mi játszottuk az első meccset, és ugye a történelemben mindig mindig azok a dolgok érdekesek, amik újonnan lesznek, tehát följutottak oxigénpalackkal a Monteverestre, utána oxigénpalack nélkül, és különböző kísérletek. Mi most itt szeretnénk nyerni, hogy kevesebbet regenerálunk.
A felkészülésről beszéljünk egy picit, hogyan lehetett azt csinálni, hogy erre a két meccsre, és még egyszer mondom, két nap alatt két meccsre így felkészíteni a társaságot, bár ebben már rutinotok van, hiszen sorozatban 10-szer, ugye, ha jól számolom?
Igen, ugye ez mindig egy tudatos tervezésnek a végeredménye. Úgy játszunk a hetekkel, hogy mindig keresünk csúcsheteket, ahol modellezzük ezt a két mérkőzést, és akkor tudatosan ezeket váltakoztatjuk úgy, hogy van benne egy pihenés, van benne erősebb hétvége, és ugye az utolsó hétvége volt egy picit ültetett, és úgy gondoljuk, hogy ma ki kell, vagy hát igazából holnap ki kell maxolni ezt a hétvégét.
Rendkívül szoros volt ez a mérkőzés, a hajrában vezetett a pressz. Bíztál a csapatban? Te tudtad, hogy képesek rá mentálisan, fizikailag, hogy megfordítsák?
Hogy őszinte legyek, borzasztóan izgultam, viszont az előző évek mérkőzése alapján mindig így játszottunk a Brest-tel. Mindig ők vezettek az utolsó pillanatban, és a végén mégis mi tudtunk győzni egy góllal. De azt gondolom, hogy a minden tiszteletet megérdemel a Brest, mert nagyon különleges játékaik vannak, nagyon szépen felkészültek ránk, és azt gondolom, hogy ebben megint minden különleges eredménynek, a szerencsének óriási jelentősége volt.
Utolsó kérdés, van két olyan játékos, aki búcsúzik a Győrtől, vagy abba hagyja a pályafutást. Látsz a lányokon egy plusz motivációt, hogy ő értük küzdenek?
Mind a két karakter borzasztó különleges. Anna személyisége az különösen, ugye őt úgy kaptuk, hogy sérülésből jött, és mi adtuk neki egy utolsó lehetőséget arra, hogy ilyen nagyon különlegesen fejezze be. Ő a mi kis pitbullunk, egy nagyon-nagyon nyitott személyiség, akinek a motiváció mindenkire ráragad. Nagyon-nagyon-nagyon fog hiányozni. Nyilván a hangban egy rövidebb időt töltött, ugye a vica miatt érkezett hozzánk, de abszolút beilleszkedett a közösségünkbe, és szerintem ő is nagyon fog hiányozni.
60 percen át tartó őrült küzdelem lesz holnap. Milyen meccsre számítasz?
100%.
És bízol a Győrben?
Mindenképpen nyerni szeretnénk. Ugye nekünk most egyetlen egy pozitív dolgunk van a mai negatívumból, hogy a Bruna pihent lesz. Ezt kell majd magunk fele fordítani, illetőleg azt, hogy abban biztos vagyok, hogy a három kapus ennyi védéssel a következő meccset nem fogja lehozni.
A Sport délelőtt véget ért, ne felejtsék, ma 18 órától, tehát Győr Metz női kézilabda BL döntő, ami a magyar labdarúgó válogatottat illeti, kedden 19 órától Debrecenben Kazaksztánnal mérkőzik, szintén nyári felkészülési mérkőzésen. Azt is közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. Slipping by, oh, away from me. And oh, 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 she caught my eye through the light. Then she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat for. And oh, 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 I can feel the night slipping by, oh, 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 yeah, from me. And oh, 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 I saw the light in her eyes, glad she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off.
off her feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
Ez a Nemzeti Sportrádió.